Ez egy szuper dolog, amikor valaki bevilágít neked azokba a sötét sarkokba, amiket te egyébként a hétköznapok folyamán már szemügyre se veszel, meg észre se veszel, meg nem is gondolsz rá, hogy miért csinálod úgy. Azt gondoltuk, hogy majd a fák az égig nőnek, de nem. Abszolút nem. Tehát valóban volt egy visszarendeződés, az emberek visszamentek az áruházba.
Marketplace ownerként ezért nehéz nektek, mert hogyha a partner nem szállít, az is rátok lesz úgymond verve, és bennetek nem fog bízni a vásárló.
Nem gyógyszerekre, meg kórházi kezelésekre kellene költeni a pénzt, hanem a prevencióra, az egészséges életmódra, ez a táplálkozástól kezdve az egészséges, hogy is mondjam, ugye a well-being, tehát a munka-magánélet egyensúlya, a fizikai aktivitásnak a megtalálása, ezeken keresztül megy majd az út egy kiegyensúlyozottabb társadalom irányába.
Ez a Vedd fel a versenyt podcast digitális kereskedelemről, nem csak webáruházaknak és elkereskedőknek. Kövess be minket kedvenc podcast platformodon, iratkozz fel YouTube csatornánkra, és csatlakozz a zárt Facebook csoportunkhoz. A Vedd fel a versenyt podcast támogatója a Mastercard, a GKID, a DHL Express és a Boxi.
Sziasztok! Ez itt a Vedd fel a versenyt podcast legújabb adása. Mellettem szokásos műsorvezetőtársam Norbi, és vendégünk Román Gergely, a Decathlonnak az online igazgatója, Chief Digital Officer, és a Decathlonról fogunk beszélni kicsit meg az online sportpiacról, ami bevallom, hogy nagyon közel áll hozzám. Gergő, üdvözlünk a stúdióba!
Sziasztok! Köszi szépen a meghívást!
Szia, köszönjük, hogy eljöttél. Több aprópunk is van erre a mai beszélgetésre. Kezdjük talán a legkevésbé releváns aztán a mai beszélgetés szempontjából. Még a tavasz folyamán volt egy e-toplista kiadvány a GKD-nek, amiben most már gyakorlatilag hagyományos jelleggel ti is érintettek vagytok, hiszen a 14. helyen zártatok ebben a 15-ös mezőnyben, tehát Magyarország legnagyobb webáruházainak mezőnyében rendre ott van a Decathlon is, ehhez gratulálunk, mert szerintem nagyon sok érdemed, meg szerepet van abban, hogy ez a Decathlon számára évről évre összejön. Rég volt már olyan adásunk, amikor valamelyik szektorról vagy kategóriáról tematikusan beszéltünk volna, de most úgy gondoltuk, hogy itt az ideje kicsit a sportpiacot online is, meg offline is, vagy kicsit ilyen omnichannel jelleggel körbejárni, és megnézni azt, hogy mi történt online, akár így a Covidot is belevéve még kicsit az időrendbe, illetve ugye a Decathlonnak ebben az egyenletben milyen szerepe van, mit értetek el, honnan indult a cég, illetve kicsit így a cégcsoport szintjén is pozícionálni azt, hogy mit kell tudnunk a Decathlonnak az online, illetve offline működéséről. Ez lenne a mai téma, és ennek a témának egy talán még szintén fontos apropója, hogy most már ti is marketplace partnerként, vagy pontosabban marketplace szereplőként, bocsánat, vagytok jelen a magyar e-commerce ökoszisztémában, csatlakozva több más szereplőhöz, és ennek okán érdekes lesz majd látni azt, hogy mit gondoltok arról, mi a jövője ennek az értékesítési módnak, akár a saját kategóriátokban, akár pedig egyébként így nagyjából az egész online tért figyelembe véve. És akkor vágjunk bele a beszélgetésbe. Szia Gergő, köszi, hogy eljöttél. Chief Digital Officer, ez a pozíció?
Igen, most ez a hivatalos angol megnevezés. Magyarul nehéz megtalálni a megfelelőt.
Igen, beszéltek itt adáson kívül, hogy CDO lehetne akkor kicsit ilyen magyaros áthallása. Miért felelsz cégen belül? Tehát mit akar ez, hogyha mégis így körbe kéne írni? Hogy lehetne ezt így definiálni?
Igazándiból mindent, ami ugye a digitális aktivitásainkat, vagy a digitális aktivitásainkkal kapcsolatos. Tehát ide tartozik az elkereskedelem, ide tartozik ezen belül ugye a marketplace, ide tartozik az applikáció. Együtt dolgozom az adat és az elemző csapattal, ők is ehhez a nagy közösséghez tartoznak. Az elengedhetetlen ügyfélszolgálat is, és ebben a tevékenységi körben szerepel, akkor is, hogyha ők egyébként ugye omnichannel tevékenykednek, tehát nem csak az online rendelésekkel kapcsolatos ügyeket intézik, hanem természetesen az összes áruházzal kapcsolatos megkeresést is ők teljesítik. Itt van a szállítmányozás, ugye ez egyértelműen az online a kapcsolatos szállítmányozás, ami ide tartozik, és az áruházakban leadott online rendeléseknek, ezt mi Digital In-Store, más néven Connected Ordernek nevezzük, ennek is az animálása az én csapatomnak a feladata.
Mióta vagy a cégnél?
Nagykorú a kapcsolatunk, jövő májusban lesz 19 éve, hogy csatlakoztam.
Wow, hát ez egy tényleg nagyon szép pályafutás, de ugye ebből akkor 19 év, akkor azért, hogy gyorsan számolok, akkor az online azért valójában inkább csak a felétől van jelen, vagy még talán annyitól se. Hogy kezdted a karriert akkor a Decathlonon belül? Mi volt a belépési pont?
Hát ez egy vicces történet egyébként. Én abban az időben még labdarúgó voltam, avval foglalkoztam, abból éltem, meg edzősködtem, meg a testnevelési egyetemen tanultam, és akkor volt egy óriás plakát a valamelyik út mentén, hogyha szereted a sportot, csatlakozz hozzánk, Decathlon. 0623-803-803, ez volt a telefonszám. Sokáig ez volt az infopult száma, ezért is van meg a fejemben. És akkor én fölhívtam, hogy én szeretem a sportot, és hogy akkor ez micsoda, senki nem tudta Magyarországon, hogy mi ez a Decathlon, és azt szoktam mondani, hogy elmentem két edzés között egerészni részmunkaidőben a Decathlonban, mint eladó, és elkezdtem a pályámat, és aztán úgy szoktam folytatni, hogy ekkor még a foci, a sport volt a profi, és a Decathlon az amatőr, és aztán egyébként ez egy év után átfordult, tehát ott meglátták bennem a lehetőséget, és ami nekem nagyon imponált, hogy azt, amit mondjuk a magyar sport, a magyar labdarúgás nem nagyon szokott megadni egyébként ugye azoknak, akik ebbe keményen beleteszik magukat, van tehetségük, adott esetben még fiatalok, és ott nem volt meg az elismerés, az a visszajelzés, amit viszont a Decathlon megadott, és ez engem teljes mértékben magával ragadott, és akkor utána fölkínálták azt, hogy legyek vezető, és onnantól kezdve elindult ez a pálya igazándiból nagyon gyorsan a közép, majd utána a felső vezetői irányba.
Hány éves volt akkor?
22.
Wow, de akkor viszonylag fiatalon még azért tényleg dúlt benned a foci iránti szeretet, illetve a vágy, hogy gondolom akár válogatott szintre is tud ezt vinni, de a Decathlon akkor hogy mondjam, ezzel egy párhuzamosan meg átvette a szerepet, és egyre inkább ez lett az elsődleges.
Igen, itt megtaláltam azt egyébként tényleg, amit ott elismertségben vagy karrierútban nem tudtam megtalálni, vagy nem kaptam meg, vagy nem voltam hozzá elég jó. Tehát azért ez felnőtt fejjel 40 évesen már ugye az ember egy picit átértékeli, hogy akkor mit kellett volna nekem másképpen csinálni ahhoz, hogy azok az álmok összejöjjenek, de nagyon nem bánom. Tehát hogy én nagyon örülök neki, hogy ez a változás bejött az életembe. Nagyon nehéz volt ugye abba hagyni, egyik napról a másikra hagytam abba egyébként így a versenyszintű profi pénzért való sportolást, de jó döntés volt, és utána azért egy jó néhány évvel visszajött a foci újra az életembe, tehát én is vissza tudtam térni a pályára, nyilván már csak amatőr szinten, most meg már a felnőtt labdarúgás is abba hagytam, és most már csak öreg fiúkban játszom.
De ez a legjobb bajnokság.
Hát igen, sok, hogy is mondjam, romantikus jellemzője van ennek a történetnek, de a lényeg az, hogy a sport az mindig is megmaradt bennünk, és ez a Decathlonnál viszont elengedhetetlen. Tehát azt szoktuk mondani, hogy az állásinterjún is az első kérdésünk, és nekem is az mindig, amit fölteszek, hogy mit jelent a sport számodra az életedhez, ez hogy kapcsolódik, mert ha ez nem szerves része az életednek, akkor igazándiból biztos, hogy nem tudsz boldogan dolgozni nálunk meg elégedetten, mert ez a közös nevező. Ebédidőben mi elmegyünk ugye sportolni, arról beszélgettünk, hogy mi történt tegnap a különböző sporteseményeken, ez egyszerűen szerves része az életünknek. Így tudunk hitelesek lenni, hiszen szenvedéllyel űzzük azt, amit csinálunk.
És hogy itt a digitális terület?
Ez nekem egy nagyon tudatos, hogy is mondjam, út volt és választás volt. Tehát én mentem a klasszikus fizikai karrierúton végig, tehát hogy eladó, részlegvezető, áruházigazgató, tehát kicsi áruházban vidéken, Miskolcon nyitottam én az áruházat, aztán volt abban tök jó krízismenedzsment, mert ugye ott volt egy híres Felső Zsolcai árvíz, amikor majdnem másfél méternyi magasan állt a víz az áruházban bent, tehát azt újraépíteni, utána átvettem a budaörsi áruházat, aztán voltam régióigazgató, tehát ez egy ilyen hosszú sztori.
Tehát végigérte a ranglétát akkor a cégen belül gyakorlatilag, hiszen 22 évesen eladóként kezdted, és aztán te elég hamar már áruházigazgatói, régióigazgatói pozíciót.
Igen, tehát 7-8 évvel rá már régióigazgatóként dolgoztam a kezdéstől számítva, tehát ez egy nagyon gyors út volt, de jó időben is voltam jó helyen, tehát ugye most szoktuk mondani, hogy ez szerencse is kell.
Abszolút.
Igazándiból, és akkor abban az időben volt egy szervezeti átalakulás, és akkor én tudatosan az ügyfélélményt választottam. Akkor nem nagyon tudták még Magyarországon, hogy ez mit jelent, meg mi az, hogy user, meg customer experience, mert ugye ez 14-15 környékén volt, ha jól emlékszem. És akkor én elkezdtem emellett lobbizni az akkori ügyvezetőnknél, hogy minden valamit magára adó cég ezt a pozíciót, ezt a területet egyébként felső vezetői szinten képviseli, és még nemzetközileg sem volt ez ilyen nagyon-nagyon kiforva, és akkor én elkezdtem így a digitalizációval, a business transformációval foglalkozni. Elkezdtem az áruházaknak így az átalakítása, ez nagyon érdekelt engem, hogy hogyan lehet kombinálni a különböző csatornákat. Ugye nekünk 14 óta van online aktivitásunk, és attól kezdve ez engem mindig is nagyon-nagyon piszkált, illetve azt mondtam, hogy ha eltöltöttem 10x évet a fizikai kereskedelemben, akkor ahhoz, hogy én egy komplex kereskedő legyek, és lássam az egészet, akkor meg kell tanulni ezt a másik oldalt is. és hát nem beszélve arról, hogy akkor még azt mondtuk, ugye, hogy a jövő az majd a digitális bizniszé lesz, meg az elkereskedelemé. Sokan még most is azt mondják, hogy a jövő, akkor szoktam mondani, hogy hát ez már a múlt, meg a jelen, és hogyha így gondolkozol, akkor el vagy késve, és akkor én, tehát ilyen szempontból 7 éve már ezzel a digitális területtel foglalkozom, és az 5. év mióta magát az online digitális üzletágat igazgatom a cégnél.
Előtte volt egyébként Decathlonnak bármilyen online jelenlétet?
Weboldal nagyon-nagyon kezdetlegesen létezett, igen, de tulajdonképpen az egy ilyen passzív felületként lehet titulálni, katalógus jelleggel, igen, de ez nagyon-nagyon összecseng azzal, amikor elindítottuk az aktivitást, tehát nem sokkal előtte indult ez a történet egyben.
És a portfólión belül, tehát más piacokon volt már olyan modell vagy benchmark, amit tudtál akkor követni, átvenni, megnézni, hogy mások hogy csináltak?
Nem, erre már voltak azért úttörők, különböző megoldások voltak ugye a vállalaton belül. Ez mindig a könnyebbség ugye abban, hogy egy nemzetközi cégnek a leányvállalataként működsz, akkor nyilván vannak korporét megoldások, amiket át kell emelni. Ezek közül van különböző választék, kicsi, nagyobb, olcsóbb, drágább. Mi kiválasztottuk azt, amivel szerettünk volna lenni, és az a motor, amivel akkor indultunk, és ezt még egy kollégám indította az online aktivitásunkat, aki ma a fenntarthatóságért felel nálunk. Ő volt az, aki a csapatot fölépítette, és akkor elkezdte még a... Hát sok online szereplő még a mai napig így működik, ugye, hogy az áruházban pikingel, és onnan küldi a rendeléseket, és ezt a fajta módszert mondja. Mi ezt elég hamar beláttuk, hogy ezt így nem lehet. Tehát, hogy ahhoz, hogy igazán növekedni lehessen, ahhoz központosítani kell, ahhoz egészen más szinten kell kezelni, és foglalkozni az elkereskedelemmel. De maga a megoldás, az egy mi United-nek hívjuk, tehát egy Decathlon Worldwide megoldás, és mi ezekkel is megyünk, tehát ma is a webshopnak a motorja, az egész back-office rendszere és minden, ezek nagyon sok esetben belső sajátfejlesztések, illetve hát nyilván a legnagyobb piaci szereplők világszinten, akiknek a megoldásait használjuk.
Honnan szerezted be ezt a digitális tudást vagy kompetenciákat, amikor beléptél erre a területre?
Autodidakta módon. Teljesen egyszerűen. Tehát amikor az ügyfélélménnyel elkezdtem foglalkozni, akkor én nagyon sokat olvastam, nagyon sok podcastet, ami hát akkor még nem podcastnek hívták, de hogy nagyon sok cikket olvastam, kerestem utána, könyveket olvastam, megtaláltam azokat a szereplőket nemzetközi szinten, akik azt gondolom, hogy ebben éllovasak, és akiktől lehet is érdemes tanulni. Megint csak nagyon-nagyon sokat segít ebben az, hogy ugye egy nemzetközi vállalatnak a részeként dolgozván, amikor kimentem a francia és egyéb más központokba és csapatokhoz, akkor ott már azért releváns tapasztalat volt, ugye mondjuk a német, az angol, a spanyol, a francia, olasz piacról, amiket nagyon-nagyon szépen lehetett elsajátítani és elhozni. Tehát, hogy igazándiból ez így működött. Szoktam mondani, hogy a kereskedelem az nem agysebészet igazándiból, tehát itt jó termékeket jó áron megfelelő kiszolgálással kell tudni értékesíteni. Nyilván nem ilyen egyszerű, de hogyha egyébként a nap végén nézzük, akkor erről szól a biznisz. És nekem ez így kezdődött, és nyilván a tanulási vágy volt az, ami hajtott ebben.
A vállalatok digitális átállásán ugye van két út, egy, vagy a már meglévő munkaerőt képzik át, vagy pedig behoznak kívülről digitális szakembereket. A saját csapatod építésénél melyik utat választod, hogy legyen Decathlon DNS-e, vagy pedig inkább hozol be külső szakembereket?
Én a hibrid megoldást választottam, és köszönöm ezt a kérdést, mert ez nekem egy nagyon fontos sarokpont volt akkor, amikor átvettem ezt az irányítást. Ez úgy nézett ki, hogy az ügyvezetőnk, aki ma is az ügyvezetője a cégnek, ő egy olasz úriember, a Diego-val beszélgettünk arról, hogy ő szeretne valakit az online üzletáknak az élére, és szeretne egy tapasztalt, öregmotoros olyan embert, akivel igazán ki lehet lőni az égbe, az űrbe, és akkor én mondtam neki, hogy ez engem érdekel. De hogy nem vagyok tapasztalt, meg nem vagyok öreg róka, de hogy nagyon érdekel. És akkor ő azt mondta, hogy itt van 5 ország, válasz ki 3-at, utaz ki hozzájuk, és írd meg egy üres A4-es papírra a projektet. És akkor én elkezdtem megírni a projektet ezután a tanulmányút után, és az egyik ilyen tézisem az volt, hogy az addig kizárólag belülről építkező elkereskedelmi csapat, ha azokat a célokat akarja elérni, amiket megfogalmaztunk, azt nem lehet úgy, hogy csak és kizárólag belülről építkezünk. Tehát szükségünk van know-how-ra, szükségünk van azokra a skillekre, amik a piacon vannak, és ott érhetőek el, és ezeket be kell hozni. És az a nagyon nagy kérdés, hogy hogyan lehet őket integrálni ugye a Decathlonos DNS-be, és hogyan lehet őket ugyanazzal az értékrenddel fölvenni, és megtaláltuk. Tehát ami a szenzációs ebben a sztoriban szerintem, hogy megtaláltuk azokat az embereket, akik ugyanazokkal az értékekkel, célkitűzésekkel rendelkeznek, mint az ős Decathlonosok. Úgy szoktuk mondani, hogy akiknek kék vér csörgedezik az ereiben. ez az egyik ilyen kritérium, akkor már igazán elkapott a gép szíj, és akkor már tényleg dekatlanos vagy. De hogy ez egy nagyon-nagyon jó egyveleg lett igazándiból. Tehát akár az ügyfélszolgálat élére, akár az elkereskedelmi csapat élére sikerült hozni olyan külsős vezetőket, és olyan csapattagokat is, akik már tényleg releváns tapasztalattal rendelkeztek. És ez egy szuper dolog, amikor valaki bevilágít neked azokba a sötét sarkokba, amiket te egyébként a hétköznapok folyamán már szemügyre se veszel, meg észre se veszel, meg nem is gondolsz rá, hogy miért csinálod úgy, ez hülyeség. És fölteszi a kérdéseket, hogy de miért? És akkor elkezdesz rá válaszokat keresni, és hogyha ők ráadásul meg még sokkal fiatalabbak is adott esetben, mint amilyen te vagy, akkor az megint egy tök új nézőpont. Tehát ebből nagyon-nagyon szépet. Mi hiszünk abban, hogy ez tényleg a sokszínű csapat, a nemzetközi csapat, tehát most már van külföldi kollega is a csapatunkban, aki nem is beszél magyarul, fejlesztő például, szenzációs szinergiákat lehet elérni így.
Jó, hogy mondod azt, hogy a Diego részéről megvolt a nyitottság, de említettél ennek kapcsán egy érdekes gondolatot, hogy ki küldött több országba, hogy nézd meg, hogy ott hogy csinálják. Ez mennyire része a Decathlon kultúrának, hogy igenis meg kell nézni más piacokat, és hogy a csapat többi tagja is mehessen ki tanulni környező országokban más piacokról?
Abszolút a része, és szoktam azt is mondani, hogy egészen addig, ameddig valakinek erre nincsen lehetősége, hogy kimenjen Lille-be, Villeneuve-d'Ascq, ahol van a központunk és a campuson, megismerkedjen azzal, hogy mi a Decathlon, egészen addig azt is tudja gondolni, hogy ez egy könnyű szerkezetes bádogépület Budaörs külsőn.
Hát igen.
És nem tudja, hogy ez egy micsoda óriási nemzetközi
cég, és ennyi, de hogy nincs mögöttem, meg az ismert, amit...
Igen, tehát amikor a 10.000 négyzetméteres áruház mellett épített 10.000 négyzetméteres kutató és fejlesztő laboratóriumokba be tudsz menni, és meg tudod nézni, hogy a product managerek hogyan dolgoznak azon, hogy a termékeink azok tényleg a sportoló embernek az érdekeit, meg az igényeit tudják kiszolgálni, hogy milyen prioritásban van az egésznek a biztonsága, az innováció az, hogy nekünk erre saját gálánk van, éppen pár hete fejeződött be az Innovation eseményünk igazándiból, amikor a saját márkáinknak a termékfejlesztői versengenek egyébként ugye belsős szavazás, és most már újságírók meghívásával is arról, hogy mik azok a nyertes termékek egyébként, amelyek majd ugye emblematikusak lesznek. Hát nyilván mindenki a másodperces sátorról beszélt Magyarországon annak idején. Az elmúlt években ugye ilyen volt például a Rollnet, ugye ez a kihúzható pingpongháló, ami bármilyen asztalra odaszerelhető és tehető. Aztán ugye jött az EasyBreath légző, vagy ilyen búvármaszkunk, ugye, amivel úgy nem tudom, van-e nektek, vagy hallottátok-e.
Barátnőm panaszkodott rá, hogy eltörött, vagy nem tudom, és akkor nem lehetett rendesen használni. Ugye ez az egész ilyen snorkelinghez használható maszk, amit imádnak az emberek, viszont valamiért eltörött, stb. És akkor nem, és akkor volt ez a problémája, de amúgy meg nagyon jó, mert ugye sokkal kényelmesebbé teszi a snorkelinget, mint a hagyományos pipa meg szemüveg.
Igen, és ugye úgy tudsz lélegezni benne a víz alatt, vagy a vízben, mint a szárazföldön, tehát nekem sosem sikerült megtanulni a pipával, meg a búvár szemüveggel így külön-külön snorkelezni, de azért ez így egészen más élmény. És a mostani innovációnk például az, hogy most megoldotta azt a termékfejlesztő csapatunk, hogy az egymás közötti kommunikáció, tehát egy ilyen beépített rádióadóvevő megoldást tettek hozzá a termékhez, hogy amikor a barátnőddel a Vörös-tengerben adott esetben snorkelezel, akkor tudjatok egymással kommunikálni, hogy nézd, ott van az a korall, nézd, ott úszik ez a hal. Tehát, hogyha ezt látod, és ezeket ugye magadba tudod cippantani, vagy el tudsz menni mondjuk Szalánsba, ami a Mont Blanc lábánál lévő mountain store-unk, tehát ott van a Kesuának és a Vedze márkának a központja, akkor megérted azt, hogy mondjuk milyen kritériumokon mennek keresztül a termékeink, hogy milyen szakemberek dolgoznak rajta, és utána ezt tudjuk megpróbálják ugye megfelelő merchandisinggal megjeleníteni az áruházainkba. Szóval ez egy nagyon nagy gépezet, és emellett ugye valóban megvan az, amit kérdeztél, hogy egyébként az önálló országok, mert hogy az országok önállóan működnek, de hatalmas szinergiákat igyekszünk megmozgatni. Tehát tanulunk egymástól, beszélgetünk egymással, megosztjuk a tudást, nincs ez a fajta versengés, hanem ez tényleg egy nagy csapat, mint egy sportegyesület, és együtt próbálunk előre menni és tanulni abból, hiszen most már talán nem évek kérdése, hogy az, ami mondjuk Londonban, vagy Münchenben, vagy Berlinben történik, az megtörténjen Budapesten is. Ez csak az idő kérdése, de valószínűleg ez hónapokban mérhető, hogy...
Hamarabb, igen. És ha most ezt mind hallgatva elkezdtem ezzel gondolkodni, ha pozícionálni kellene a céget, akkor mi erre az üzenetetek, hogy ti egy kereskedő cég vagytok, vagy valójában egy innovációs gyártó vállalat, akinek egyébként van kereskedelmi lába is, mert amit elmondtál, az abból azért lejön az, hogy itt nem arról van szó, közel sem, hogy ti private level módon gyártattok különböző sportszergyártókkal termékeket, amire rákerül a Decathlon pecsni, vagy valamelyik almákátoknak a logója, és eladjátok, hanem itt nálatok van a termék innováció, nálatok van a fejlesztés, a know-how, amiből aztán készülnek a termékek.
Ez jelenleg egy óriási kihívás a cég előtt, mert ezt felismertük. Világszinten is egy új, hát most már több mint egy éve megérkezett ügyvezető igazgatónk van, és az a kép, amit a Decathlon magáról gondol, és amit a vevők egyébként gondolnak rólunk, ez nem meccsel egymással világszinten.
Tehát nem szokott. Kevés az a cég, ahol ez meccsel egymással.
Igen, ez biztos, viszont valóban, amit mondtunk, tehát ezek megkülönböztető tényezők, ezek az olyan dolgok, amiket, hogyha jobban ismernének egyébként a vásárlók, nem csak a magyar piacon, hanem máshol is, akkor még sikeresebbek lehetnénk. És nekünk ezzel van dolgunk, hogy ne egy retailerként tekintsenek ránk a vásárlók, hanem tudják igen azt, hogy kutatás, fejlesztés, gyártás, logisztika, minden egyben így, ahogy van, és most már ugye a marketplace tevékenységünknek köszönhetően ez még szélesebb tevékenységeket öltött, vagy köröket öltött. És igen, ezzel nekünk feladatunk van.
Meséltél az egész Decathlon szervezetéről. Egy olyan szervezetnél, ami klasszikusan egy offline áruház lánc. Mennyire könnyű nektek a digitális területen érvényesülnetek?
Azt gondolom, hogy ebben a COVID segített egyébként a legtöbbet. Tehát ez a pici mikroszkópikus történet, ami itt megkavarta az életünket egy pár évvel ezelőtt. Ugye szokták is mondani, hogy ez volt a legnagyobb digitális transformáció, tehát előtte dolgozhattak ezen expertek, de hogy valójában ez a kis pici kütyű, vagy nem tudom, cucc hozta meg a változást. Mert akkor rájöttünk arra együtt közösen a céggel, hogy nincs a kettő egymás nélkül. Tehát akkor, amikor bezárták az áruházakat, és kizárólag az online aktivitás maradt, az egyetlen lehetőségünk arra, hogy kielégítsük a vásárlói igényeket, és hogy munkát adjunk a csapatainknak, és hogy tudjunk értéket teremteni, és hogy érdemes legyen bejönni reggel dolgozni, ahhoz az online segített hozzá igazándiból, és az online mentette meg igazándiból a céget attól, hogy nagyon-nagyon nehéz helyzetbe kerüljünk. És amikor a COVID véget ért, és az online pedig ugye ez a, azt hiszem viharként apostrofálod ugye az elemzésekben ezt az időszakot, akkor viszont az online-nak meg arra volt szüksége, hogy a másik csatorna, és nem az online-nak, bocsánat, hanem a Decathlonnak arra volt szüksége, hogy a másik csatorna húzza igazándiból a szekeret. Tehát, hogy ez egy ilyen periódikus történet, ami változik, mikor, hogyan, az egyértelműen látszik, hogy az online üzletág az gyorsabban tud növekedni hosszú távon, mint a fizikai, de nincs az egyik a másik nélkül. És ki tudja egészíteni, tehát, hogy ez a szuper dolog az egészben, nem versenytársként kell nézni rá, hanem tényleg egy kombinációként és a szinergiákként. És nem mondom, hogy ez zökkenőmentes. Tehát a mai napig vannak olyan beszélgetések, néha viták, amelyek akár az online és az offline sajátosságokból fakadólag gerjednek, és ez nagyon fontos, hogy ilyenkor ne egyik másik oldal legyen a beszélgetésben, és hogy kinek van igaza, hanem hogy értsük meg egymást, és jöjjünk arra rá egyébként, hogy a vevőnek mire van szüksége, mert hogy egyébként azért dolgozunk, ugye, hogy ők elégedettek legyenek, és ezen az úton egyébként azért azt gondolom, hogy egészen szépen sikerül lépdelnünk. Nyilvánvalóan minél régebb óta dolgozik valaki a cégnél, minél inkább mélyebben van benne az a fajta működés, ami korábban ugye megvolt, és kialakult, és sikeres volt, annál nehezebb lehet ebből ugye váltani és változtatni. De ennek érdekében mi például rengeteg digitális napot, roadshow-kat csinálunk házon belül, tehát az online csapat megy az áruházakba, digitális keresztülőrendszert alakítottunk ki, és minden egyes áruháznak, ugye 24 áruházunk van, és minden 24 áruháznak van egy dedikált digitális keresztszülője, anyukája vagy apukája, aki folyamatosan kapcsolatot tud velük tartani, tudja őket update-elni arról, hogy mi történik a digitális csatornában, hogyan lehet az áruházakkal ebben kombinálni ugye a működést, hogyan tudnak ők ebből profitálni és értéket teremteni. Tehát, hogy lépésről lépésre megyünk, közel sem vagyunk az útnak a végén, de azt gondolom, hogy jól haladunk.
Most hogy áll nagyjából az online-nak a részaránya így a portfólión belül, akár worldwide? Tudsz erre mondani valamilyen sorokszámot?
Igen. Világszinten a 15% környékén vagyunk, és ambiciózus tervek vannak, ahogy beszélgettük is az adás előtt erre vonatkozólag, tehát nagyon határozott az a mondás, hogy ezt minimum meg kell, hogy duplázzuk belátható időn belül, tehát egy ilyen 3-4 éves távlatban. Magyarországon hasonló az ambíció, ez egy alacsonyabb százalék, tehát ma 12% környékén van egyébként az online-nak a részesedése a Decathlon Magyarország forgalmából.
De azért ez már szemlátható tétel, tehát nem arról beszélünk, hogy 1%-os, 2%-os pici kis piac és hiba határon belül van, hanem hozzájárultok elég komolyan a forgalomhoz, meg a növekedéshez valószínűleg.
Mind ugye elsősorban, tehát hogy forgalmi oldalról is ugye nagyon komolyan járunk hozzá a cég eredményéhez, és eredményben is, tehát ami az izgalmas dolog, hogy sikerült odáig fejleszteni a működést és optimalizálni, hogy üzleti eredmény tekintetében is abszolút nem elhanyagolható már az online csatornának így a hozzájárulása.
Volt egy kis visszaesés, hogy a Covid után, hogy visszatértek a vásárlók a záruházakba, és akkor csökkent az online nálatok, vagy töretlen a növekedése?
Jó lett volna, hogyha kicsi lett volna a visszaesés. Ez egy brutális mélyrepülés volt, és egy óriási pofon. Teljesen őszintén, tehát a csapatnak, és nekem is ez egy nagyon nehéz időszak volt, mert azt gondoltuk, hogy majd a fák az égig nőnek, de nem. Abszolút nem. Tehát valóban volt egy visszarendeződés, az emberek visszamentek az áruházba, kihasználják annak az előnyeit, amit ugye egy fizikai vásárlás jelentett az ő számukra, és persze maradtak az online csatornában is, de ez egy kétszámjegyű csökkenés volt egyébként a 22-es évben, tehát ez egy nagyon nagy, tényleg fricska volt a piac részéről, vagy a vásárlók részéről, vagy így hát challenge-eltek bennünket, és ez tényleg menedzsment szempontból is egy nagyon nehéz időszak volt, mert amikor te ugye a legjobb adat hozod, és teljesítesz, és folyamatosan fejlesztesz, és tényleg látható, szemmel látható fejlesztéseket csinálsz az oldalon, az egész journey-ben, és ennek nincs a kézzelfogható eredménye, akkor ezt leginkább menedzsment szempontból nehéz kezelni.
Ugye ti speciálisak vagytok, mert a Decathlonba maga ez a fizikai vásárlás, ez egy nagyon komoly élmény, be lehet menni, lehet pingpongozni, lehet dobni kosárra, tudsz rollerezni körbe-körbe, van falmászó, fal egy csomó áruházba, szóval ezt nagyon nehéz a digitális térben reprodukálni. Ebben van bármilyen törekvésetek a jövőre nézve, hogy ezt próbáljátok átültetni a digitális térbe is?
Én egy picit a másik oldalról szoktam ezt megközelíteni, hogy ahogy mondtam az előbb is, hogy a kettő csatorna egészítse ki egymást, és azt, ami nincs meg a fizikai csatornában, és az onlineban megvan, azt próbáljuk meg becsempészni oda, és ugyanez visszafelé is. De nem tudja a kettő egymást egyébként reprodukálni. Tehát persze lehetne beszélni ugye itt a live shoppingról, meg ilyen online tanácsadásról, de nem gondolnám azt, hogy most a Decathlon számára ez az elsődleges prioritás. Tehát, hogy nekünk az a fontos, hogy egy olyan ökoszisztémát alakítsunk ki, amiben a vásárló szabadon tud mozogni. Végül is ugye erről szól ez a hír, réges-régóta omnichannelként nevezett aktivitás, hogy ő szabadon választja meg a saját preferenciái szerint, hogy melyik csatornát mikor és hogyan veszi igénybe, nekünk pedig arra kell készen álljunk, hogy ennek megfelelni tudjunk. És ezáltal ugye el tudunk jutni olyan lokációkba, ahová egyébként a Decathlon ma nem. Ugye nekünk 24 áruházunk van, ebből 7 Budapest környékén és Budapesten, ami azt jelenti ugye, hogy innentől kezdve determinált az, hogy ugye hány várost is hogyan tudunk lefedni. Üzletileg egyértelműen megvannak azok a limitek és azok a belépési küszöbök, ami eldönti azt, hogy mi nyitunk-e áruházat, vagy nem nyitunk. És az is egy nagyon fontos sarokmondás volt. Ez nagyjából egybeesik azzal, amikor én átvettem az online, de nem emiatt, amikor azt mondtuk, hogy nem tervezünk egyébként már nagy számban áruházakat nyitni, mert az ország expanziós szempontból le van fedve. Ott vagyunk a legjobb helyszíneken, a legfontosabb lokációkban. Most a piac változása miatt újra el kell gondolkodni, hogy vannak-e egyéb értékesítési formák, amik szóba jöhetnek, de alapvetően azt az investmentet, amit annak idején az áruházak nyitásába tettünk, azt az online fejlesztésére fordítottuk.
Mondtad, hogy volt egy visszaesés, talán 2%-ot mondtál. Ez érzékelhető volt egyébként a látogatottságban is, vagy csak a forgalomban mutatkozott meg? Tehát az emberek ott voltak az oldalon, ott maradtak az oldalon, csak nem költöttek, vagy nem is jöttek az oldalra már annyira sokan vissza, mint korábban?
Ott voltak, sőt, nagyon nagy számban, tehát ez volt a még a fricska a történetben, hogy kétszámjegyű session növekedésünk volt, illetve hát majd, hogy nem van azóta konstansan. De azt is nagyon fontos ugye a helyén kezelni, hogy mi a decathlon.hu. Én ezt a kérdést, amikor...
Ezért teszem én is föl, igen. Tehát, hogy valójában lehet, hogy csak arról van szó, hogy egyébként egy bolti vásárlás készít elő azzal, hogy fölmegy az oldalra és megnézi, hogy mi a kínálat, mi a választék, miből dönthet majd a boltban.
Igen. Tehát nekünk a belső kutatásaink az azt mutatják, hogy a látogatóinknak a 63%-a azért jön, hogy egy áruházi vásárlás készítsen elő. Tehát innentől kezdve mi nem egy pure online kereskedő vagyunk, hanem nyilván a Decathlon Magyarországnak a weboldalát kell, hogy nekünk üzemeltessük, aminek része a webshop, de ezen kívül még nagyon sok minden más. A termékeinknek valóban ugye az információi, a leírása, a review-k, a háttér, a készletinformáció, az áruházainknak a nyitvatartása, az elérhetőségeink, a karrier lehetőségeink, a CSR tevékenységünk, a fenntarthatósági törekvéseink. Csak egy pár példát említsek, tehát hogy nagyon komplex az a feladat, amit ugye le kell fedni.
Mint az oldal ki kell szolgáljon.
Igen, és ezen belül kell nekünk a helyes utat és arányt megtalálni, és annak az elkereskedelmi csapatnak, aki az onlineért felel, nyilvánvalóan a konverzió az, ami az elsődleges, egyik elsődleges KPI-ja, de mondom, helyén kell kezelni ezt a történetet. És most az adatcsapattal egyébként ennek nagyon mélyen mentünk utána, hogy mi is az online szerepe, vagy hogyan is néz ki. Ugye van ez a ROPO, Research Online Purchase Offline kifejezés, és ez egy sokkal nagyobb szeletet képvisel már egyébként. A 12-höz még hozzájön több, mint még egyszer annyi. Tehát, hogy a kimutathatóan, adatalapon, azonosítással, beazonosított vásárlókkal több mint az egynegyede a Decathlon teljes forgalmának az onlinehoz köthető. És itt a transformációra vissza lehet ugye csatornázni, vagy csatlakozni, hogy egészen másképp kell akkor gondolni a digitális aktivitásunkra akkor az áruházakban, amikor itt nem csak arról van szó, hogy én eladok valamit, amit ő is eladhatott volna, és akkor ezzel az én bevételem esetleg csökkent, hanem az online hozzásegíti az áruházakat abszolút ahhoz, hogy növelni tudja a forgalmát, és ugyanez igaz visszafelé. Tehát amikor az áruházban valamilyen terméket nem talál meg a vásárló, és eszébe jut a kollégánknak, hogy ott van a zsebében az a mobiltelefon, amiben ott van az a lehetőség és az az applikáció, a belsős applikáció, hogy leadjon ezeket a connected ordereket, és ezáltal ugye ledöntse igazándiból a fizikai korlátait az áruházának, és a legnagyobb Decathlon tudja a vásárló számára nyújtani, még Egerben is, ahol ez 800 négyzetméter. Ez az igazándiból a szép játék.
Szerintem ezért nagyon fontos az, hogy kereskedőként nem egy sokat mondom mutató konverziós arány, tehát hogy most 1-2-3-4-5 százalékos konverziós arány, az csak egy szám. De sokkal nagyobb szerepe, amit elmondtál a webáruháznak, tehát nem az lényeg, hogy a 95%-a nem vásárol, vagy a 98%-a, hanem bizony, hogyha egy megfelelő pozíciót érsz egy szegmensbe, akkor te leszel ott a véleményvezér, te fogsz adni az információkat, nálad fogják keresni a termékeknek a leírásait, ott fogják összehasonlítani, ott fognak információkat szerezni. Sőt, én például nálatok az üzletbe is sokszor rákeresek a termékekre, és ott ugye előveszem a weboldalt, és ott nézegetem a termékleírásokat, miközben éppen nézek egy adott terméket. Úgyhogy szerintem ez egy nagyon jó irány, és ezért a kereskedőknek, hogyha adhatunk egy ilyen útravalót, nem csak ez számít a webáruházadnak, nem csak az a szerepe, hogy ott vásároljanak, hanem hogy ott megismerjék a termék palettádat.
Teljesen, és én azt is szoktam mondani, és könnyű dolgom van, azt gondolom, megint csak egy multicéget képviselvén, hogy ez egy következmény. Tehát a konverziós ráta meg az árbevétel, ez egy következménye annak, hogy nagyon egyszerűen hogyan végzed a munkádat, és mennyire vagy jó. Tehát nem azt kell menedzselni, tehát hogy egy számot nem érdemes menedzselni. Az áruházakban is ezt szoktuk mondani, ugyanilyen a produktivitás, ugye a hatékonyság, hogy ugye az egy órára jutó árbevétel nálunk ez a KPI, és nem ezt kell menedzselni. A folyamatokat kell menedzselni, az ügyfélélményt kell menedzselni. Hogyan tudod növelni az első sorodat, hogy nagyobb legyen az árbevételed? Nyilván ez egy hányados, tehát hogyha csökkented az óraszámodat, leépítesz embereket, akkor növekedni fog a produktivitásod. A legnagyobb baklövés, amit elkövethetsz igazándiból, hogyha egy mutatószámot kezdesz el ilyen, mint a nyomtatóló menedzselni. Gondolkodni kell, látni az egész képet, és utána tudod tényleg optimalizálni a működésedet. És azt gondolom, hogy ugyanez igaz, tehát amikor nekünk a konverzióval van bajunk, akkor tényleg a mélyére megyünk, és szétszedjük. Mert mint elkereskedő szét kell szedni, és akkor látni kell, hogy ez az add to basket rate-en éppen megy el. Hogyha ott megy el, akkor oké, az mit jelent, hogy akkor a landingek, ahová érkeznek a vásárlók, azzal mi a baj, mert hogy akkor ezt kell nekünk megfejteni, hogy akkor mi a baj a product page-el igazándiból, mert organikusan odaérkezik, és akkor kezdjük ezt szétszedni. Tehát, hogy tényleg...
Melyik termék kategória product page? A saját márkás termékeitek-e? Ott egy új termék, amit éppen most hoztatok ki, ott információkat kezdenek-e róla szerezni? Igen. Nagyon mélyre kell menni ezeknek, és így minél jobban szét kell bontani, hogy megérts, hogy pontosan mi történik a webáruházadban.
Igen.
Milyen különbséget láttok a bolti vásárlási tranzakciók és az online között, akár terméktípusra, kosárértékre, frekvenciára nézve? Lehet valahogy különbséget tenni egyáltalán?
Olyan szempontból lehet, hogy az online azért egyértelműen far nehéz, és azt szoktuk mondani, hogy az investment termékek azok, amik viszik a prímet, tehát ugye a kerékpárok, a pingpongasztalok, a futópadok, a fitnessgépek, uh-huh. a kosárpalánkok, tehát hogyha a forgalmi részesedés szerint kell, hogy szétbontsam, vagy kategorizáljam.
Értékű termékek.
Így van, tehát a nagyobb értékű termékek azok, amelyek ott vannak. Hogyha már mennyiség szerint nézem, akkor teljesen más a kép, hiszen onnantól kezdve bejön a képbe, hogy az összes textil és kiegészítő, és ezért kell nekünk ugye nagyon szépen sáfárkodni ezzel a történettel, hogy megvannak azok a sportok, amelyekre óriási fókusz kell fektessünk, de adott esetben egyébként nem profitábilis az online értékesítése, mert annyira alacsony áréssel dolgozunk adott esetben egy-egy termék kategórián, hogy a logisztikai oldalon elmegy az összes árés, de ezt is megint csak azt gondolom, hogy nem így kell nézni, tehát hogy hogy ennek van egy hosszú folyamata, hogy ugye CLV-ben ez a magyar piacon még nem annyira elterjedt ez a Customer Lifetime Value, amiben ugye gondolkodni kell, nem egy adott tranzakción kell nyerészkedni, nem egy promóción kell megnyerni ugye a versenyt, hanem hosszú távon kell gondolkodni. És hogyha ezt el tudjuk sajátítani, akkor egészen más szemszöggel kell, meg szempontból lehet nézni ezeket a folyamatokat. És nyilván megint csak multiként ezt könnyű mondani, egy egyszemélyes elkereskedőként nagyon nehéz azt mondani, hogy gondolkodjál 3-5 éves távlatban, és ne foglalkozz vele, mert a részvényesek úgyis pumpálják a pénzt bele a gépezetbe, és tudják, hogy ez majd előbb-utóbb vissza fog jönni. Nekünk van az a helyzetünk, hogy ezt meg tudjuk tenni.
Ez gyakran előkerül téma a konferenciákon, csak ugye nagyon kevesen tudják ezt pontosan mérni, és épül bele a mindennapjaikba. De a logisztikát említetted. Ugye amikor az online csatornát kiépítettétek, a logisztika az mindig egy nagyon komoly és rágós része ennek. Hogyan épül fel az online logisztikátok?
Talán onnan kezdem, hogy honnan indultunk, és akkor úgy jól látszik egy evolúció. Említettem már, hogy az áruházban, a budaörsi áruházban leválasztottunk egy sarkot, és akkor ott volt az ügyfélszolgálat, meg az e-commerce, és akkor kimentek a kollégáink pikingelni az áruházba, és akkor ment a versenyfutás, ugye, hogy a polcról a fizikai vevő, vagy az online rendelésért rohanó pikingelő fogja levenni hamarabb az utolsó terméket, és hát az aztán tényleg haddelhat, tehát ott akkor nem nagyon lehet omnichannel gondolkodásról beszélgetni, mert hogy ha nem volt rendezett a polc, akkor az online-os elkezdett ugye fújni az offline-os kollégákra, hogy nem találom, nem tudom időben teljesíteni a feladatomat, a rendelést, a vevő elégedetlen lesz. A másik azt mondta, hogy hát te most elviszed előlem, pedig én most pont eladnám, tehát ez beláttuk elég rövid idő alatt, hogy nem működik, és akkor áthelyeztük az online-nak a működését a 60-i logisztikai központunkba. Ez együtt járt egyébként egy back-office rendszer váltással is, tehát egy magasabb szintű rendszerre váltottunk. Egyértelmű volt, hogy sokkal nagyobb növekedést fogunk elérni egy okosabb, jobban működő, finom hangolt rendszernek köszönhetően. És akkor ott elkezdtünk kialakítani egy dedikált online csapatot a logisztikában, és ez az első pillanattól kezdve így van. Tehát ott egy külön csapat foglalkozik az online rendelésekkel. Beszélgettünk erről is, hogy az adás előtt, hogy ez néha tud a logisztikában is ugye konfliktusokat okozni. Mi ezzel vettük ki a szelet a vitorlából igazándiból, és utána pedig ott is elindultunk az omnichannel működés irányába, ami azt jelenti, hogy például a pikingelési folyamatnak egy részét azt az áruházi rendeléseket kiszolgáló csapat folytatja le. És
click and collect-re gondolsz most ebben az esetben?
Mindent. Tehát az összes rendelésnek a pikingelését egyébként, ami úgy hívjuk, hogy B2B csapatok végeznek, ami az áruházi rendelésekkel, mert hogy nem különbözik igazándiból az egyik a másiktól, és nem élvez elsőbséget az egyik a másik elől. Annyi különbség van, hogy másik területre viszik a raktáron belül ugye ezeket a rendeléseket, és ott átadják az online csapatnak, és ők folytatják onnantól kezdve már a szortírozást és a csomagolást és az átadást a futárszolgálatoknak. Ami egy nagy segítség volt eleinte, és az online-nak majd egyébként hosszú távon jó lesz az, hogy azért van egy nagyon jelentős része a raktárunknak, ami robotizált, tehát a pikingelésben ez nagyon-nagyon sokat segít. Érdekes módon egyébként, hogy a B2B aktivitást ez meg lelassítja, tehát ebben is szinergiákat kell találjunk, hogy az egyiknek jó, a másiknak nem jó, de az összlogisztikának, az egész csapatnak hogy lesz ez jó és hogy lesz hatékony. De ide most már elértünk, hogy nagyjából egy ilyen 50 és 70 ember között ugye szezontól függően dolgoznak kizárólag az online logisztikai aktivitásnak, és ugye onnan szolgálunk ki, és a raktárunk egyébként nem csak a magyar aktivitást szolgálja ki, hanem a teljes szlovák online-t kiszolgálja, és az osztrák click and collect, tehát az áruházi átvételeket is mi biztosítjuk nekik.
Ez alapján akkor a click and collect is mindig a 60-i logisztikai központból indulva kerül az áruházakból, vagy van valamilyen esetleg köztes megoldás is, hogy egy bolti készletből gyorsabban kerüljön oda a vásárlóhoz?
Igen, tehát hogy a kezdetek kezdetén, ahogy mondtam, áruházi pikinggel mentünk, azt megváltoztattuk, és viszont az elmúlt években is pont a COVID alatt vezettünk be két olyan megoldást, ami az áruházi készleteknek a felhasználásával történik. Ilyen az egyórás click and collect, ami azt jelenti, hogy ugye a vásárló látja az oldalon, hogy melyek azok a termékek, amelyeket egy óra elteltével már visszaigazolunk és át tud venni. És ugyanilyen a Ship from Store, tehát amit most egyébként szintén nem is olyan régen már 24 áruházban indítottunk el, hogy adott napon belül, vagy garantált másnapi kiszállítással tudnak igénybe venni. Tehát van egy 48 órás click and collectünk, és van egy 1 órás click and collectünk. A különbség nyilván igen azon múlik, hogy abban az áruházban, ahol át szeretné venni a rendelést a vásárló, ott elérhető készleten van-e az a termék.
És hogy lehet egyébként ennek az igénye? Hogyan mozog, vagy változik-e, növekszik-e, csökken-e a fogyasztók körében? Van-e benne bármi szezonalitás? Mert azt gondolnák is, hogyha magunkból indulunk ki, akkor erre óriási igény van, mert én csak így vásárolok a Decathlonba, hogy az egy órás időablakot ütöm le, és nem tudok várni holnapig se, mert hirtelen kell valami bringás cucc, és el kell mennem érte. De hogy ez egy tömeges dolog, vagy egyelőre még nagyon nincs szegmensről beszélünk?
Abszolút nem, tehát imádják a vásárlók. Azt kell szerintem érteni, hogy miért imádják a vásárlók. Elsődlegesen azért, mert ingyenes. Tehát, hogy ez a legnagyobb kritérium, erről sok szó van Magyarországon, hogy ha valami ingyenes, és főleg a szállítás, akkor
az, látszik, igen.
Vagy ingyenesnek látszik, igen, erről majd még beszélhetünk később, akkor azt imádják. Tehát nekünk a rendeléseinknek az 50-55%-a konstansan click and collect. Tehát ez egy óriási szám igazándiból, tehát több mint a fele áruházi átvétellel realizálódik. És ennek a megoszlása ugye a 48 órás és az 1 órás között egyébként dinamikusan változik, mióta bevezettünk egy 490 forintos összekészítési díjat, talán így szokták hívni más szereplők, azért, hogy ezt 1 órán belül szeretnéd, vagy 1 óra elteltével szeretnéd elvinni, mert hogy nyilván ezért ez egy más típusú
szolgáltatás
48 órához képest, igen. Na most, amikor mi ezt bevezettük, ezt a díjat, akkor az 1 órás click and collect a felére esett vissza. Tehát abban a minutumban, hogy ezt mi bevezettük, visszaesett, az össz click and collect nem változott, csak látszik, hogy a magyar átcsúszott, igen, a 48 órásban, mert hogy ez továbbra is ugye ingyenes.
Ez az utánvétfelár, meg picking díj, meg, de az az is bevezette, és valójában szerintem ez megint egy olyan folyamat lesz, hogy elkezdjük szocializálni a vásárlókat, a fogyasztókat, hogy ennek van költsége. Tehát, hogy legyünk őszinték, attól még, hogy a saját személyzete dolgozik rajta, attól még neki a napi rutinjába ezt be kell valahogy illeszteni. Tehát van költség, és hogyha ezt megszokjuk, akkor talán újra elkezdhet ennek egy egészséges evolúciója lenni, és fölfele menni az arány, hogy azt használja majd, akinek tényleg szüksége van a termékre azonnal.
Nem lesz könnyű, mert a nemzetközi kutatások alapján a kosárból való kilépésnek nagyon a 45%-ban a szállítási díj az oka.
Tehát drágálják, igen. Igen, csak ugye a magyar piacban, és ezt a Gergő, te is mondtad, hogy ugye abban szocializáltunk, hogy ingyen van, vagy legalábbis hasonló állapotban nagyon magas érték, nagyon magas az a pont, amikortól már ez valamilyen szinten pénzbe kerül, és ha hirtelen ezen változtattunk, akkor van egy sok hatás, egy ilyen tagadás, amikor na csak azért sem, de amikor már mindenhol azt látod, hogy ez pénzbe kerül, akkor nyilván egy idő után már a preferencialistából bekúszik más szempont is az ár mellett. Például az, hogy gyorsabban kell.
Vagy, amit majd említeni fogunk, vagy akár most is rátérhetünk, a hűségprogramok kapcsán nagyon gyakran bevezetik az ingyenes szállítást. Hogyha regisztrálsz, ne adj Isten, még előfizetsz havonta egy minimális összeget, vagy évente, nem tudom, 5-10 000 forintot, akkor viszont ingyenessé válik a szállítás, ezáltal tudja növelni a frekvenciát is. Az Alza például ugye pont ezt vezette be, hogy még hogyha átvettem is, fizetnem kellett érte a központban, de most már, hogyha előfizető vagyok, már pedig az lettem, akkor viszont ingyen van a szállítás is, meg igen, minden.
De ez visszacsöng azzal, amit ugye te is mondtál, hogy a customer lifetime value-ban gondolkodva fontos az, hogy egy ilyen előfizetéses modellel kvázi lekötöd a fogyasztódatod a magadhoz, és elvárad tőle, meg ő is kimondja, hogy igen, fognád költeni, valószínűleg nem kis összegbe, és meg fog térülni az, amit egyébként elengedsz a nap végén neki a szállításból.
Igen. Ez egyértelmű lehet. Ugye ez a hűségprogram, ez egy nagyon izgalmas terület igazándiból. Én egy időben, amikor az ügyfélélménnyel foglalkoztam, akkor ez hozzám tartozott, és úgy mélyen beleástam magamat. Uh-huh. Ez egy a kereskedők által állított csapdának is lehetne nevezni egyébként, én azt gondolom, hogyha így most nagyon ilyen szakmai körökben meg 6 szem közt beszélgettünk, és egy pár ezer, pár tízezer néző előtt, de hogy itt nem szól semmi másról a játék igazándiból, mint hogy a kereskedők adatokhoz szeretnének jutni. És ezeket az adatokat valamilyen értékajánlaton keresztül szeretnék megszerezni. És ezt szerintem a mai világban már a vásárlók egyre inkább a tudatában vannak, főleg mióta GDPR és egyéb dolgok ugye itt vannak, hogy az adatom, ami hozzám tartozik, az érték, és cserébe kérek valamit, hogyha én ezt odaadom a kereskedőnek. És az a kérdés, hogy mit tud ezért cserébe adni, és hogy az valós értékkel bír egyébként a vásárló számára. Mi dolgozunk ezen, nekünk most egy ilyen tesztjelleggel Magyarországon világszinten egyébként először indítottuk el az új hűségprogramunkat, még nagyon sok különböző szolgáltatást tervezünk beépíteni, ez jelenleg egy ilyen nagyon basic formában fut, tehát pontot gyűjtesz, kapsz majd kupont, stb., és az egésznek a journey-e még nem teljesen optimális, de megint csak mi azt látjuk benne, hogy hosszú távon mit szeretnénk felépíteni, hogyha részt veszel sportrendezvényeken, hogyha sportolsz, ha fenntartható módon jössz az áruházainkba, majd ezeket is díjazni fogjuk a jövőben, ezek még kiépítés alatt vannak, nyilván ezek a feature-ök itt az applikáción, illetve hát a rendszeren belül, de szeretnénk ugye együtt egy közösséget kialakítani a vásárlóinkat. Tehát szerintem az a kérdés, hogy miután a kasszán ugye kicsekkol a vásárló, és mindegy, hogy online vagy offline, hogyan tudok vele maradni, hogyan tudom őt támogatni, hogyan tudom annak a terméknek az életútját meghosszabbítani, hogyan tudom segíteni abban, hogyha ezt ő leszeretné cserélni, ha szüksége van tanácsra, hogyha a kerékpárnál maradunk, hogy jön a tavasz, hogyan tudod ezt mondjuk otthon te saját magad karban tartani, vagy ott van akkor a technikus, aki segítséget nyújt a műhelyben, és be tudod vinni a Decathlonba, de meg is tudod venni. Ehhez tartalmat küldjünk, a CRM rendszer úgy legyen felépítve, hogy akkor is olyan formában kapjál ugye tanácsokat és információt, amikor arra neked van szükséged, ami releváns a számodra, amire azt mondod, hogy fú, de jó, hogy köszi Decathlon, hogy gondoltál erre, mert ez most nekem segít. Akkor szerintem member leszel, akkor tag leszel, és ott maradsz abban a közösségben, mert érzed, hogy jó ide tartozni. Azért, mert kapsz, nem tudom, 10.000 forint után 100 pontot, amit majd egyszer valaha beválthatsz, mindenki ezt csinálja, ez a csőből is ez folyik.
A logisztikára egy kicsit visszatérve. Az online sportszerkereskedőket nem annyira szokták szeretni a futárszolgálatok, mert pingpongasztat kell szállítani, trambulint kell szállítani, kosárpalánkot kell szállítani. Ez nektek mennyire volt nehéz, és mennyire tudtatok megfelelő partner találni a házhoz szállításhoz?
Egy szóval nagyon.
És sikerült?
Van partnerünk, és sikerült találni, de teljesen igazad van, tehát, hogy ezeket az amorf, nehéz termékeket az ég egyet a világon senki nem akarja szállítani. Tehát, hogy nem nagyon vannak erre ténylegesen specifikált cégek, akik olyan színvonalon tudnak működni, mint amit mondjuk egy Decathlon elvár, és ebben dolgozunk együtt a jelenlegi partnerünkkel, hogy ez folyamatosan javulni tudjon. De mióta az online elkezdett felfutni, és természetesen egy kis autóval el lehet vinni több száz csomagot ugye, és nagyon hatékonyan lehet működtetni ezt a rendszert, senki nem akar kerékpárokat, meg tényleg futópadokat a raktárjában, meg a hábjában mozgatni, két emberrel elszállítani, fölcipelni a lépcsőn, oda tenni a lakáson belül, ahova azt a vevő szeretné. Ha esetleg egy returnről van szó, akkor oda kimenni, és mindezt úgy megcsinálni, hogy mondjuk az ajtófélfát ne karcolja végig, vagy ne bontsa le a frissen felújított lakást. Ez egy nagyon nehéz terület, és nagyon drága terület. Tehát, hogy nekünk itt nagyon-nagyon sok feladatunk volt, még nem értünk a végére, nagyon sokat sikerült optimalizálni, és sikerült minőségben is váltanunk, de például amiket mi megálmodtunk, hogy legyen valamilyen fajta időablakos lehetőség ugye a vásárló számára a nehéz árut tekintve, ami azért Magyarországon nem jellemző, az ott azért rendesen föltette a lécet a partnerünk számára, és nem is sikerült megugrani. Tehát, hogy most egy ilyen teljesen őszinte meg transzparens sztorival jöjjek, hogy nekünk volt olyan, hogy akkor garantált szombati vagy vasárnapi szállítás, vagy esti szállítás, amivel a partnerről megbeszéltünk, de végén nem tudta tartani. És azt mondtuk, hogy oké, akkor le kell szedni. Mert azt viszont nem szeretnénk, hogy tulajdonképpen csalódást okozzunk a vásárlóknak, hogy ő ráadásul még felárat is fizet azért, hogy akkor hétköznap ne kelljen Szabit kivenni, meg otthon lenni, hanem jöjjön az a rendelés 5 és 7 óra között, csak nem akkor jön, hanem csörög reggel a futár, hogy hello, jöhetek, mert itt vagyok, és 9 óra van. Az nem az az élmény, amit a Decathlon szeretne.
Persze, nem beszélve arról, hogy azért a legtöbb esetben az emberek nem tudják megkülönböztetni a nagy árut, a nehéz árut, a kicsi, cuki, csomagos átvétel élményétől, és azt várja el, amit egyébként egy sima, egyszerű csomagautomatás vagy házhozszállításos élmény kapcsán is megkap nap, mint nap, hogy időablak van, fölhívja a futár, egyeztet, minden transzparens, minden kiszámítható, nem pedig az, hogy érted, csak majd ott vagyunk a házat is. Vinnénk fel a pingpongasztalt a negyedikre, szóval, hogy ezt így nehéz átadni, és végképp még nehezebb az értékét anyagi értelemben hozzátenni, hogy itt két embernek kell mozgatni a terméket, ugye fizikai munkát végeznek, vannak mindenféle szabályozói kötöttségek is a rendszerbe, és ennek anyagilag is meg kell, hogy látszódjon a különbözete egy szállítási díj formájába. Tehát el akarok kiukadni, hogy a 4-5 ezer forintokért azt gondolnád, hogy még értéknövelt szolgáltatást kapsz, miközben sokszor gyakorlat, ahogy te is mondod, nem az, hogy azt a színvonalat kapja, mint egyébként egy kis csomagnál átélne, hanem igen, egy hátrébb lépés egyen.
Szerintem az egyik nagy kihívás, hogyha ezt így megfogalmazhatom a logisztikai szereplők irányába, az, hogy vásárlóorientáltak legyenek, tehát ne úgy tekintsenek magukra, mint egy logisztikával foglalkozó cég, és akkor neki az a feladata, hogy bizonyos súlyú csomagokat A-ból B-be eljuttassanak, hanem ott várja őt egy vásárló, aki már fizetett azért a termékért, akinek elvárásai vannak, aki egy szolgáltatást vesz igénybe, és ott őt elégedetté kell tenni. És hát még azt is jó lenne ebbe az egész rendszerbe beleépíteni, hogy tulajdonképpen ő képvisel bennünket, tehát amikor azt a csomagot kézbesíti, akkor a Decathlont képviseli, és a földbe tudja tiporni az imidzsünket azzal, hogyha ő nem megfelelő kommunikációval, hanyagul, flagmán, sietve, rohanva próbálja a feladatát végezni. Szóval szerintem ez ma egy nagyon-nagyon nagy kihívás, ez érezhető, hogy egyre gyorsabban próbálják ugye a futárok lerendezni ezeket a folyamatokat, amikor akár hozzánk is a házunkhoz megérkeznek, ezt a saját bőrömön is tudom tapasztalni. nagyon fontos szerintem tényleg, hogy a vevőt ők is megpróbálják oda helyezni, és ne dobozokba gondolkodjanak, hanem emberekben, akik a végfelhasználók, és akkor egészen más színvonalú szolgáltatást lehetne nyújtani.
Éppként saját logisztikára van bárhol példa így a Decathlon csoporton belül, hogy így megoldjátok házon belül?
Voltak ilyen kezdeményezéseink, de igazándiból aztán rájöttünk arra, és ez egy tök jó felismerés volt, hogy amihez nem értünk, azzal ne akarjunk foglalkozni. Tehát, hogy vannak erre specifikált cégek, és hogy ővelük kell együttműködni. A mi feladatunk az, hogy megtaláljuk azokat, akikkel azonos értékeket vallunk, és tényleg partnerek.
Itt a 60-i logisztikai központ kapcsán említetted, hogy akkor, ha jól emlékszem, Szlovákiát kiszolgáljátok teljes egészében innen, illetve Ausztriában a Click and Collect-et is ellátjátok innen 60-ról. Ennek a logisztikájához hasonló, mint a magyar folyamatoknak, tehát ugyanaz a cég praktikusan, aki emögött áll, vagy több lépcsős a kézbesítés, tehát innen 60-ból először országhatárig mondjuk, vagy valamelyik depóig, és akkor a helyi partner már, vagy innen megy gyakorlatilag végpontokra minden rendelés, hogyha online-nál.
Innen megy a végpontokra, különböző partnerekkel dolgozunk, tehát az egyes országokban, hát kifejezetten Szlovákiában, tehát ott a házhasználtó partnerek a 60-i raktárunkba állnak ki, és innen viszik már közvetlenül a saját hábjaikba a termékeket. A mi folyamataink egyébként nem sokban különböznek annak függvényében, hogy ez most egy osztrák, egy szlovák vagy egy magyar rendelés. A csomag címke az más, ami a végén rákerül. Egy időben még a csomagolanyagban is voltak differenciák, hogy az osztrákok egy más típusúval dolgoztak, mint mondjuk a szlovákok vagy a magyarok, vagy mi például átálltunk idén arra, hogy kizárólag papíralapú csomagolóanyagokat használunk, tehát a fenntarthatósági törekvéseink miatt. Adott esetben még egy másik ország azt mondta, hogy ez most még nem akkora prioritás nekik, és ők maradnak a hagyományosnál. Tehát ebben vannak differenciák, de összességében a folyamatok pontosan úgy néznek ki, meg vannak a kiállási idők, mi akkora készülünk el, tartjuk ugye a logisztikai promiszt, és onnantól kezdve már megy a csomag a saját útjára.
És gyorsabban kézbesítődik itthon, mint hogyha egy osztrák rendelést kéne kiszolgálni, vagy nincs ebben sem különbség már? Ugye megkapjuk másnapra adott esetben.
Meg tudja kapni, tehát ugye, hogyha nyilván a cut-off time előtt, hogyha ő leadja a rendelését, akkor meg tudja adni. Ebben egyetlen egy dolog tud még ugye változtatni, hogy a delivery planningünk szép magyarsággal, tehát a kamion fogadás, vagy a kamionnak az útja, tehát hogy hány nap megy, milyen napokon megy a kamion az adott áruházat, tehát mondjuk, hogyha veszem Ausztriát és a bécsi főzendorfi áruházunkat, tehát ők mondjuk 7/7 kapnak a kamiont, vagy csak 7/5, akkor ez befolyásolja ugye nekünk a szállítási ígéretünket. Nyilván ezeket mind paraméterezzük a rendszerben, tehát ez teljesen transzparensen látja a vásárló, hogy mikor fog oda megérkezni a csomag, de ennek függvényében elképzelhető, hogy mondjuk akár 2, vagy ne agy Isten 3 napot kell várni rá. A csavar még a rendszerben az tud lenni, amikor a mi logisztikai rendszerünk felépítéséből kifolyólag, szoktam mondani, hogy AliExpress-i magasságokba emelkedünk, ami azt jelenti, hogy ha a külföldi raktárunkból kerül kiszolgálásra a rendelés, akkor bele tudunk abba szaladni, hogy akár ez egy 8-10 napos vállalatszállítási időt jelent, amit a magyar piac és a magyar vásárlók nem nagyon tudnak hová tenni, hiszen azt gondolják, hogy hát ez egy magyar cég, itt van 60-ban, sokan már tudják, hogy 60-ban van a raktárunk, és akkor mi az Isten tart 8-10 napig, és akkor őket nem érdekli, tehát nekünk ezzel feladatunk van, őket az nem érdekli, hogy egyébként ez azért tart ennyi ideig, mert a Decathlon egyébként a fenntarthatósági törekvései miatt a lehető legnagyobb százalékban már vasúton szállítja ezeket a csomagokat, tehát sokkal lassabb, mire ide ér ugye a csomag, mert át kell ugye pakolni, föl kell állni, vonat, így jön, úgy jön, kamionok jönnek, mennek, konténerek jönnek, mennek, de nekünk nagyon komoly elvárásunk, tehát vállalásaink vannak ezen a téren is, ami lelassítja a termékeknek a beérkezését. Nyilván sokkal gyorsabb lenne ugye mondjuk a Szatolászi raktárunkból elindítani egy kis teherautót, tehát ez pillanatok alatt itt lenne Magyarországon. Most ezen dolgozunk, hogy ezt optimalizáljuk, hogy a szomszédos országokban lévő raktároknak a készletelérhetőségét összekössük a miénkkel, és ezáltal ugye adott esetben ne Franciaországból vagy Spanyolországból kelljen ide szállítani azt a árut, ami Magyarországon nem elérhető, hanem mondjuk Bukarestből.
És ha már itt tartunk, hogy árumozgatásról, azért a Covid alatt emlékszem, mi sokat beszélgettünk, hogy azért volt gondotok rendesen az ellátási láncok akadozásából, meg a gyártási nehézségből. Ez megoldódott most arra, vagy már nem akkora probléma? Hogy látod ennek a helyzetét?
Ez egy örök játék.
Súlyzó már van, azt már látom, hogy ott a súlyzós részen már van, a Covid alatt nem nagyon volt súlyzótok.
Igen, biciklise volt, igen, azt mondtam, hogy ez a legnagyobb kiküldetés volt, vagy ilyen challenge volt, hogy valaki biciklit vegyen a Covid alatt magának. Ez egy hullám. A Covid az még nagyobbat dobott rá, de mindig az van a cégen belül, ezen szoktunk mosolyogni, hogy egyik évben nincs készlet, és akkor a következőben meg majd túlkészlet lesz. És ez egy ilyen örök igazság szerintem a kereskedelemben, hogy most szerintem még most is a teljes kereskedelmi szektor világszinten nyögi azt, hogy ugye a COVID után a gyártókapacitások, ahogy újraindultak, és lett megint alapanyag, és beindult a biznisz, elkezdett mindenki gyártani, és óriási túlkészletek vannak jelenleg szinte mindenki számára a raktárakban, ez ugye a cashflow-tól kezdve mindent determinál, lerontja ugye egyéb nagyon nagy márkáknak is ugye látszik, hogy a részvényértéke hogyan csökken a készletérték hatására. Tehát most jelenleg ilyen szempontból azt kell, hogy mondjam, hogy sokkal optimálisabb helyzetben vagyunk, de azt is látni kell, hogy például a Decathlonnak a legnagyobb befektetett tőkéje, vagy a legnagyobb készpénzállománya, az nem az ingatlanokban áll, hanem a készleteinkben. Tehát ugye több mint 50 országban.
És egy gyártás miatt nyilván igen. Be kell fektetni.
Igen, és ezen nekünk dolgozni kell, tehát a készletforgási sebességen nagyon-nagyon sokat kell dolgoznunk annak érdekében, hogy itt tudjuk majd megfogni még inkább azt a vonalat, amitől még hatékonyabbak és még magasabb haszonnal tudunk dolgozni.
És akkor ebben a saját logisztika, a saját termékportfólió, saját innovációban hogyan jön be a marketplace modellnek a létjogosultsága, illetve igénye, hogy erre szüksége van a Decathlonnak?
Ez szerintem egy szuper felismerés volt a cég részéről, említettem itt a logisztika kapcsán, hogy nem mindenben tudunk mi a legjobbak lenni, és nem is kell akard azt, hogy mindenben te legyél a legjobb, és ezt, hogyha felismered, akkor azt a nagyon zárt működést és közösséget, amit mi alkottunk, azt el kell kezdeni kinyitni. Látni kell, hogy az együttműködésekkel, a partnerekkel erősebbeké tudunk válni a piacon, és hogy igenis vannak olyan vásárlók, akiknek olyan igényei vannak, amire mi ma nem tudunk választ adni. Ez lehet egy sport, ez lehet egy termék, ez lehet egy szín, ez lehet valami olyan technikai feature, amire a Decathlon nem fordított energiát, vagy adott esetben nincs meg a know-how. És ezt ismertük föl, és ez Belgiumban kezdődött most már lassan 3 éve, nekünk most már több mint 1 éve marketplace tevékenységünk Magyarországon is aktív, és elkezdtünk olyan partnereket összegyűjteni magunk köré, akikkel erősebbek tudunk lenni, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ők is erősebbek legyenek ezeknek, tehát ez valós partneri kapcsolat legyen, együtt tudjuk növelni igazándiból azt a tortát, amit közösen növelni kell.
És milyen típusú cégeket kerestetek, vagy milyen partnerek azok, akik szóba jöhetnek, mint Decathlon Marketplace?
Van egy 3-as kritérium rendszerünk, ami nagyon egyszerű, sport, minőség és biztonság. Tehát, hogy ez az első szűrő, amin át kell mennie egy partnernek, hiszen nagyon nagy bizniszt lehet csinálni a faszénnel ugye a tavaszi és nyári időszakban a grillezés közben, csak semmi köze a Decathlonhoz. Tehát akkor ezek ilyen nagyon-nagyon jó szűrők, vagy vannak olyan partnerek, akik nehezen tudják megkülönböztetni a játékot a sporttól. Tehát mi az, ami egy sporteszköz, és mi az, ami játék. És ebben nekünk nagyon komoly szűrőink vannak. Tanulni kellett ezt az utat, mert ugye a saját márkáink, mint ahogy erről beszéltünk, ők ugye önálló entitások és saját termékfejlesztésünk van, tehát óriási ismerettel rendelkeznek a sportpiacról, és nagyon jól tudnak segíteni a marketplace csapatnak abban, hogy azt az adott partnert, vagy azt a márkát, vagy azt a terméktípust, azt érdemes, vagy nem érdemes, vagy hogyan is lenne jó behozni a rendszerbe, vagy egyáltalán nemet kell rá mondani. Tehát, hogy ezek az alapvető kritériumok, és ezen felül van egy mindent felülíró kritériumunk, amire egyszerűen tényleg úgy szoktam megfogalmazni, hogy azokkal kötünk partneri szerződést, akikkel szívesen elmennénk egy közös nyaralásra. Tehát ugyanazokat az értékeket valljuk, ugyanaz a küldetésünk a sportról, a sport elérhetővé tételéről, a fenntarthatóságról, az ügyfélélményről, a vásárlócentrikusságról, és hogyha ez megvan, akkor az a garancia arra, hogy a Decathlonnak a 18 év alatt felépített imidzsét nem fogjuk rombolni. Mert a vevőt ez nem érdekli, amikor leadja a rendelését, hogy ezt valamelyik partner hozta azt a terméket, azt ő a Decathlonon keresztül vásárolta meg.
A vegyes kosár problémát hogy oldjátok meg a saját marketplace területeteken?
Egyelőre úgy, hogy ugye fulfillmentet nem vállalunk, hanem minden egyes rendelést a partnereink szolgálnak ki, és így tulajdonképpen a vásárló számára az a nehézség föl tud merülni, amikor ezzel még nem szembesült, és még nem tudatosította, hogy ő mondjuk egy partnertől is rendelt abban a kosárban, de hát nyilván a checkout folyamat során ezt igyekszünk ugye azért érthetővé és láthatóvá tenni, hogy itt akkor 2 szállításról lesz szó, 2 csomagról lesz szó.
2 szállítási díjról.
Adott esetben 2 szállítási díjról, de erről is már mennek a törekvések, meg az egyeztetések, mert ezt a vevő megint csak őt ezt nem érdekli, tehát miért akarnak 2 centes díjat fizetni, ő egy operátortól vásárol ebben az esetben. Ez nekünk egy nagy mindset change egyébként, óriási tanulási folyamat a cégen belül, hogy egy szigorúan 1P-s ugye, kereskedő elmegy ebbe a 3P irányba is, tehát hogy külsős partnereket is bevon a saját márkán kívül, és az egész oldalunkra is teljesen másképpen kell gondoljunk, hiszen különböző versenytilalmi rendelkezések, Európai Uniós rendelkezések vonatkoznak ugye ránk már több mint 1 éve, amik korábban nem voltak vonatkozóak, nem sodorhatjuk őket ugye hátrányos helyzetbe azért, mert ők nem dekatlanos termékeket forgalmaznak. Ugyanazokat a lehetőségeket kell az ő számukra biztosítsuk. Nem szólhatunk bele az árazásukba, azért ez Magyarországon elég meglepő, sokan meglepődnek rajta, hogy mi ezt nem tesszük. Nem tesszük, nem is tehetjük. Nyilván vannak konzultációk, de hogy ezt nagyon-nagyon tiszta és fair play szellemek között próbáljuk gyakorolni, és egyelőre úgy néz ki, hogy a partneringnek az elégedettsége az nagyon-nagyon magas szinten van, tehát ezt mi mérjük, Decathlon Experience Indexnek nevezzük, DEXI, amin keresztül mérjük azt, hogy a vásárlók mennyire elégedettek a 3P-s, tehát a partnereknek a tevékenységével, és a partneri elégedettséget is nagyon komolyan mérjük, és nagyon-nagyon tényleg pozitívak a visszajelzések, hogy sokat segítünk nekik abban, hogy tudják növelni az üzleti részesedésüket.
És itt az országok között van átjárás a partnernek, tehát azt fel tudjátok kínálni, hogy aki hozzátok teljesíti a sport, minőség, biztonság hármas kritériumot, és megvan a szinergia, azután a több ország több piacára is tud értékesíteni rajtatok keresztül?
Abszolút, ugye hát ez egy örök kedvenc témátok nektek is, meg az egész elkereskedőknek, hogy akkor ugye külföldi piacokra hogyan lehet kilépni, meg lehet-e lépni. És ezt el szoktuk mondani, hogy ebben a Decathlon egyébként nagyon nagy segítséget tud nyújtani. Tehát, hogyha valaki tényleg olyan értéket képvisel, és olyan termékeket tud a piacra tenni, amire szükség van, és versenyképes nemzetközi szinten is, akkor erre van lehetőség. Mi is integrálunk és onboardolunk nemzetközi partnereket, egész Európát tudnám itt példaként hozni, tehát nem csak a szomszédos országokból, hanem akár Franciaországból, Belgiumból, Angliából is vannak partnerek már fönt a weboldalunkon, és a magyar szereplők számára ez ugyanúgy elérhető, tehát hogyha ők meg tudják ugrani azokat a kritériumokat, ami a szállítási időre, a minőségre, a készletelérhetőségre vonatkozik, tehát nyilván van egy hosszú checklist, amin ugye keresztül kell menni, és hogyha erre ők képesek, és jó eredményeket érnek el, akkor bármelyik marketplace országunk szintén őket át tudja venni. Van is erre már példa egyébként. Vagy van olyan magyar cég, aki hamarabb kezdett el értékesíteni a belga oldalunkon, ilyen, hogyha már a fociról beszélgettünk, a Techból, tehát ott jó kapcsolatban vagyunk a tulajdonosokkal, és eleinte arról beszélgettünk, hogy a Decathlon Magyarországon belül hogyan lehet értékesíteni ezeket az asztalokat. Aztán ugye ők is menet közben akkorára nőttek, hogy arra jöttek rá, hogy igazándiból nekik sokkal izgalmasabb az angol, meg a német, meg a belga piac, és ott el tudtak kezdeni értékesíteni.
Abszolút jó piac az nekik.
Igen, és a magyar piac pedig egyébként nem prioritás, tehát ezt is be kell látni nekünk is, meg nekik is, és ez megint azt mondom, hogy ez a partnerség igazándiból.
De ez függ a márkáktól, meg a termékektől. Tehát egy techból az árszint miatt nem annyira jellemző, hogy otthon a háztartásokba kertbe veszel egy techból asztalt, míg mondjuk Nyugat-Európában meg igen.
Igen. Meg ha maradunk a focinál, akkor azt azért mindig elmondtam ott a Gábornak, az egyik ugye feltalálónak, hogy ez egy nagyon nehéz játék. Tehát nekünk sportszakmai szempontokat is néha figyelembe kell vegyünk a termékválaszték kialakításakor, és erről sokat beszélgettünk, hogy én, aki versenyszinten játszottam, ez nekem is egy nehéz játék. Tehát, és utána ők is...
Réteg sport magyarul.
Igen. Tehát, hogy ők is elmentek ugye adott esetben új sportágak, a tech tenisz, a tech pong és különböző más játékok irányába, mert hogy ezt lábbal írtózatosan nehéz játszani, és hát ezt futballisták tudják játszani, egyesületek, szövetségek, a piac.
Viszont örömteli, hogy itt van egy-kettő ilyen asztal a Városligetben, itt nem messze a stúdiótól, és amikor sétálok a ligetbe, szinte mindig látok srácokat, akik játszanak vele.
Igen, hát nagyon sokat. Most ebbe belemehetnénk, ugye, mert beszélgetünk, hogy mind a ketten szeretjük a focit, tehát ez brutálisan fejleszti a gyerekeket, meg a technikai képességeket. De a lényeg visszatérve arra, igen, hogy tudunk lehetőséget biztosítani magyar szereplőknek arra, hogy a nemzetközi piacra tudjanak kilépni egy biztonságos környezetben, és ahogy mondtam, tényleg egy partneri környezetben, és nem arról van szó, hogy mi rajtuk akarunk nyerészkedni. Természetesen megvan az a jutalék, amit mi ugye ezekért a tranzakciókért cserébe elkérünk, de mellé oda tesszük a világ legnagyobb sportszerkereskedőjének a hátterét, a tudásbázisát és a felületeit.
Ha már mondtak a techból, hogy lehetne leírni a tipikus marketplace partnereteket? Ezek gyártók, alapvetően kereskedők, van-e saját webshopjuk, vagy alapvetően...
Mekkorák,
igen. Tehát, hogy honnan jönnek ezek a cégek, milyen háttérből?
Teljesen vegyes, tehát, hogy nem tudnék egy ilyen hogy is fogalmazok, egy personát leírni, hogy akkor hogy néz ki egy dekatlanos marketplace partner, mert vannak icipici magyar szereplők, akik megkeresnek bennünket, és elkezdünk beszélgetni, és kiderül, hogy tényleg összecseng minden, és meccsel, és akkor kezdjük el az együttműködést. És vannak nagyon-nagyon komoly nagy nemzetközi szereplők is, akik az oldalunkon már ott vannak, és adott esetben eleinte azt mondják, hogy a magyar piac köszönjük szépen, ez nekünk nem pálya, mert hogy annyira pici, hogy nem számít, és vannak azok, akik meglátják ebben az üzleti lehetőséget, és jönnek és csatlakoznak hozzánk. Tehát igazándiból tényleg azt mondom, hogy amikor megvan a közös intuíció, meg a szándék, arra vonatkozólag, hogy akkor ezen a piacon ők aktívak legyenek, akkor jönnek, és akkor el tudunk kezdeni működni ebben. Itt ugye nagyon fontos, ha visszakanyarodunk ugye az élményre, a tartalomra, a fordításra, a nyelvhelyességre, azért ezek komoly kihívások, tehát amikor egy francia vagy a belga szereplőnek ugye el kell kezdenünk magyarázni, hogy hát azért a Google Translate vagy a DeepL azért az nem elegendő ahhoz, hogy itt megfelelő minőségű tartalmat tegyünk le, meg hát szétbombázza a SEO-unkat is adott esetben ezáltal, tehát hogy ezen azért van dolgunk és van feladatunk, és megint csak ez az üzletnek a fejlődése az, hogy adott esetben majd mi szolgáltatásként ezt nyújtsuk el, hogy akkor a fordítói csapatunk esetlegesen ebben közreműködik egy megfelelő díjért, és ezáltal tudjuk őt is, meg magunkat is segíteni, hogy ez sikeresebben működjön.
És hogyan kezeljétek azt a dilemmát, hogy egy nagyobb multinacionális marketplace partner az egyébként valójában Decathlonba is listázhatna be, mint beszállító, és fölkerülnének a polcokra is az árukészletei, de helyett ő egyébként meg inkább úgy van vele, hogy marketplace partner lesz belőle. Ez itt valahol nem ellentétes a működéssel? Vagy jó ez nektek így is, meg úgy is? Hogy néz ki ennek a...
Jó tud lenni nekünk így is, úgy is, de nagyon fontos ezekben az új fajta aktivitásokban tényleg ez a test and learn, és szerintem az onlineban ez egy nagyon nagy tanács lehet bárki számára, hogy bátran teszteljél egy fizikai áruházat átpakolni a téli szezonra, őrületes munkaórák és költségek és éjszakák. A webáruházadat most nem azt mondom, hogy 3 klikkel, de hogy sokkal kevesebb energiabefektetéssel át tudod fordítani a következő szezonra is. Ha nem jött be, tudsz rajta módosítani, finom hangolni, optimalizálni. A marketplace partnereknél is ez így kezdődik, hogy kezdjük el, nézzük meg, hogy mennyire lesz sikeres, alvó partner lesz-e, tehát olyan, akinek fönt van a választéka, de egyetlen egy tranzakció nem történik, és akkor semmi értelme, neki se jó, nekünk se jó, csak bosszantjuk egymást idézőjelben, és ezt is be kell látni, és hogyha ez sikeres, akkor pont most vagyunk annak a kapujában, hogy visszakanyarodva az omnichannel működésre, el fogunk kezdeni fizikai áruházakban marketplace partnereknek lehetőséget biztosítani arra, hogy akár showroomingre jelleggel, vagy akár tényleg készlettel rendelkező választékot jelenítsenek meg, és ezáltal ténylegesen elkezdjük bővíteni azt a portfóliót, amivel a Decathlon foglalkozik. Ezt a terveink szerint az idei évben már el fogjuk kezdeni, és a budaörsi áruházunkban meg fognak jelenni az első ilyen partner termékek.
Gyakorlatilag egyre vékonyabb a határ a klasszikus belistázásos partnerség és a marketplace jellegű partnerség között.
Igen, hát is ugye ez egyszerű pure finance, de igazándi volt, tehát ugye azért marketplace-ben a legnagyobb dolog, ugye említettem azt, hogy a készlet érték, a készletforgási sebesség az milyen nehézségeket okoz egy cégnek. Sokkal egyszerűbb, most nagyon egyszerűen, pestiesen szólva, valakit partnerként leszerződtetni, és nem kell a készletet ugye megvásárolni, nem kell azt nekünk ott mozgatni, nem kell szállítani. Tehát, hogy ez a mi előnyünk ebből. A partnernek meg nyilván az az előnye, hogy a Decathlonhoz be tud kerülni. Tehát nagyon sokan, akik szerettek volna bekerülni, belistázásra kerülni, nem tudtak azon a folyamaton végig menni, vagy túl bonyolult lett volna, vagy nem lett volna hatékony a mi számunkra, és nem tudtunk tényleg együtt eredményeket elérni. Most ezeket akadályokat elhárítja.
Főleg a szín meg a méret variációk ugye a sportpiacon azért az megnehezítik a logisztikát. A marketplace partnertől elvárjátok, hogy ezek legyenek már bizonyos mennyiségben készleten, vagy lehet akár just-in-time szinten gyártani a megrendelésekre is a kereskedőitek számára?
Nem, ebben nagyon-nagyon komoly kritériumok és szűrők vannak beépítve. Ha fejből remélem, jól fogom mondani, hogy 3 napos szállítási idő az, amit megkövetelünk mindenkitől maximálisan, tehát teljesen mindegy, hogy Európa melyik szegletéről indítja a csomagot, 3 nap múlva ott kell lennie legkésőbb a vásárlónál. Ez egyik például ilyen belépő kritérium. És a készlet elérhetőségre vonatkozólag is dedikált, külön Decathlon számára elérhető készlettel kell rendelkezni. Tehát annak tényleg valóságban ott kell lennie, és nem lehet azt a, hát a fogalmazhatok így, ezt a magyaros trükköt játszani, hogy úgy tűnik, mintha lenne, és nincs, és pont beszélgettünk név nélkül egy cégről, itt ahová én leadtam egy rendelésemet, és 19-én adtam le, ma 27-e van, és még mindig nyoma sincs annak a terméknek. Ennek különböző okai lehetnek a háttérben, de megint ez a vevőt nem érdekli. igazándiból, tehát hogy emiatt vannak nagyon fontos sztenderdek fölállítva, aminek meg kell felelni.
Meg ugye az adott márkába márkától nem fog többet rendelni. Tehát, hogy ez egy ilyen, olyan negatív élményt okoz, ami által nem fogsz vásárolni, és ugye marketplace ownerként ezért nehéz nektek, mert hogyha a partner nem szállít, az is rátok lesz úgymond verve, és bennetek nem fog vízni a vásárló következő alkalommal.
Abszolút, ez egyik ilyen, másik ilyen Dexiben az egyik bevezetett KPI, vagy ilyen mutatószám, ez az incident rate. Uh-huh. Tehát, hogy mennyi probléma van az adott partnerrel, a szállításával, a csomagolásával, a minőségével, hogyan kezeli ugye a különböző megkereséseket, panaszokat, azokat mennyi idő alatt, ebbe is nagyon komoly sztenderdek vannak felállítva, hogy hogyan kell neki reagálnia, és mennyi idő alatt, mert valóban a globális ügyfélélményt tudja ugye tulajdonképpen torpedózni, ha nem olyan szinten csinálja, mint ahogy azt mi csináljuk.
De az ügyfélkontakt nálatok majd vége folyamat során, vagy akkor ezek szerint kiadjátok egy ponton már az a partner részére azt, hogy ő maga kommunikáljon?
Az elsődleges kontakt az nálunk van, tehát mi vagyunk, és utána mi kötjük össze a vásárlót az érintett partnerre, de pontosan amiatt, hogy lássuk és rálátásunk legyen az egész folyamatra, ezért a Decathlonnak az ügyfélszolgálata az első belépő.
És a csomag logisztikai partnert, futárszakadot ti biztosítjátok, ti határozzátok meg, vagy ő dolgozhat akár a saját partnerével?
Ő dolgozhat, teljesen tetszőlegesen választatja meg a szolgáltatóit.
Kicsit a marketplace témából tovább menve, itt többször említetted te is, meg hát a Decathlon kommunikációt elnézve is nagyon kiemelt helyen van a fenntarthatóság kérdésköre. Ez hogy illeszkedik itt az online csatornába bele? Milyen szempontokat vesztek figyelembe fenntarthatóság kapcsán, amikor az online-ban gondolkodtok?
Az első két evidens szerintem pont, ami bejön az online aktivitás tekintetében, az pont a csomagolás és ugye a kiszállítási módoknak az optimalizálása, ahol a környezeti lábnyomodat tudod csökkenteni elsődlegesen és nagyon egyszerűen. Ebben a magyar piac még mindig nincs szerintem azon a szinten, amit mondjuk, én nem mondom, hogy mi nagyon-nagyon kiemelkedőek vagyunk, és a Champions League-ben játszunk, de hogy előrébb járunk a piacnál, és sokszor nem tudnak a partnerek olyan kérdésekre választ adni, amit mi fölteszünk nekik, hogy oké, akkor mi a szén-dioxid kibocsátásod egy év alatt, vagy egy termékre bontva ez hogyan néz ki, vagy hogy hogyan tudnád ezt optimalizálni, vagy oké, mert mindenki elektromos ugye kis furgonokban gondolkodik, hogy majd attól lesz fenntartható. Nem csak ezen áll az egész történet. Tehát ez az elsődleges gondolat, de utána viszont ugye vannak azok az új szegmensek, vagy azok az új üzleti, vagy értékesítési formák, vagy csatornák, nem is csatornák, hanem módozatok, amik ugye a használt cikkeknek az értékesítését jelenti, a buyback-et jelenti, a kölcsönzést jelenti, amelyek jönnek. Tehát minden, ami a circular economy-vel ugye összekapcsolható, ez látszik, hogy brutálisan növekszik, nem csak világszerte, hanem Magyarországon is, és ezzel nekünk dolgunk van, és feladatunk is van. A kölcsönzést is ugye most már több mint egy, még nincs egy éve, bocsánat, de majd most januárban lesz egy éve, amikor elindítottuk, és azt a webes felületen keresztül lehet megtenni, tehát elindítani magát a tranzakciót, és utána ugye át lehet venni a termékeket az áruházainkban. Ezt az idejében tervezzük minél nagyobb számú áruházba elérhetővé tenni, tehát most a legnagyobbakban érhető el, és ugye nyilván a síszezonra ráfordulva ez egy óriási biznisz potenciált jelent magában, hogy ezeket mi tudjuk nyújtani, és nem kell megvenni. És akkor itt vissza lehet kanyarodni ugye a jelenlegi vásárló előre, az inflációs környezetre. Hogyan tudsz olyan...
Mennyivel kényelmesebb ez a... Vagy mennyivel jobb értékajánlat az, hogy nem kell beruháznod?
Igen, meg nem kell pakolgasd, meg aki tényleg most próbálja ki a síjelést, és nem tudja, hogy ez majd ő neki ez egy ilyen szerelem lesz első látásra, vagy egyébként porosodna a padláson, nem tudom meddig a felszerelése. Erre ez egy tök jó dolog, de ugyanez volt igaz a stand-up paddle-okra, vagy a sátrakra, vagy a kerékpárokra a nyári szezonban, és óriási igény van. Tehát egy nagyon csendes nyitással indultunk a tavalyi síszezon végén, és őrületes számú tranzakciót bonyolítottunk le ahhoz képest, hogy erről nulla kommunikációt csináltunk.
Igen, mert például a síkölcső azok sokszor csak egy ilyen kis üzletek valahol így eldugva a városszínén, stb. És sokkal szívesebben mennek be például hozzátok szerintem kölcsönözni termékeket, mert mégis nagyobb a bizalom.
Tudják, mit kapnak, igen.
Igen.
Mi helyzet a használt cikkekkel? Azért szerintem mindegyikünk belértve, akár téged is tudja azt, hogy a Decathlon termékek nagyon jól forognak a különböző apró hirdetési meg közösségi platformokon, akár több kézen át, többszöri használt is előfordulhat. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy mondjuk a gyerekbicikli egy nagyon jó példa erre, hogy igazániból hamar kinövi, miért kéne beruházni egy újba, az ember igazából nagyon könnyen akár már gyakorlatilag új kondíciójába is el tudja adni másnak. Ez nektek mennyire konkurencia, vagy mennyire lehetőség, hogy foglalkozzatok vele érdembe?
Óriási lehetőség, és ezzel nagyon sokat foglalkozunk, és már a csőben van az, hogy elindítsuk azokat az újfajta szolgáltatásokat, amik ezzel kapcsolatosak. Már, ahogy mondtam, a kölcsönzés ez elindult, hamarosan indítjuk a buyback-et is egyébként rövid időn belül, ez a terveink között szerepel, és a használt cégeknek az értékesítése online is nagyon komoly célkitűzésünk, és nagyon rövid idő alatt szeretnénk tető alá hozni. Itt mindig a technika ördöge az, ami ugye közben jön, mert hogy tök jó, hogy neked megvannak az elképzeléseid, de hogy ezt technológiailag meg tudja csinálni a rendszer, készen áll erre a rendszerre, mennyire optimalizált ez, mennyire tudod az egész logisztikai folyamatokat mögé tenni, de ez
de,
is...
Hogy kiadja el, tehát itt akár egy magánszemélyek közötti tranzakciós platformot hozol létre, vagy pedig te Decathlon adod el az általad visszavásolt használt cikket és felújított átnézetbe vizsgált használt cikket, szerintem ez teljesen más modell.
Igen,
indultak ezt C2C Marketplace irányba, vagy nem?
Igen, hát oda azt gondolom, ez megint egy olyan kategória egyébként, amiről érintőlegesen beszéltünk, hogy amiben valaki sokkal jobb, nem biztos, hogy nekünk ott egyébként nagyon sok keresnivalónk van. Tehát, hogyha megnézzük, talán pont tegnap beszélgettünk is telefonon erről, hogy a Vintednek ugye ma az applikáció, az App Store-okban a letöltöttsége az magasabb, mint a TikToké. Tehát azért ezek olyan őrületes adatok, amik mutatják azt, hogy óriási piac van, óriási igény van a használt cikkek értékesítésére, meg a vásárlására. És amikor megnézzük például mi magunk Decathlonosként, akkor azt látjuk, hogy fáj a szívünk, így fogalmazott tegnap a Circular Economy Leaderünk, aki ezen a projekten dolgozik, hogy vérzik a szíve, amikor megnézi azt, hogy milyen mennyiségű Decathlonos használt cikk talál gazdára az egyéb más platformokon, és ez rajtunk kellene, hogy keresztül menjen.
Ezért kezdtem, igen. Tehát ez egyik oldalról nyilván a profitot csökkenti, meg a forgalmat zsugorítja, hogy nem újat veszünk, hanem a használt is még jó lehet. Másik oldalról meg dicséret a terméknek is, hiszen képes arra, hogy kiszolgáljon több generációt is egymás után akár.
Igen, tehát ugye szoktuk mondani, hogy meg kell őrizzük a sportpályákat a jövő számára is, tehát hogy a Decathlon működni tudjon hosszú távon évtizedeken keresztül, akkor a környezettel is foglalkozni kell, mert ha nincs hol futni, meg nincs hol focizni, meg biciklizni, akkor hiába akar az ember sporteszközöket árulni, tehát ezzel nekünk dolgunk van, és az látszik, hogy ez az irány, amibe egyértelműen menni kell, és nagyon jó példa mondjuk az autóipar, ugye, ahol azért ez tökéletesen működik, és miért lenne ez másképpen majd idővel a kerékpárok és egyéb más termékek eszközök esetében, amikor megunja, kinőtte, már nem érdekli, nem motiválja, vagy újra cserélni, és erre nekünk készen kell állni, tehát ez az egyik nagyon fontos stratégiai irányvonal számunkra.
És amikor már itt kicsit érintetted a jövőt, talán így az adás vége felé érdemes kicsit belemenni abba, hogy tágabb értelemben a sport, a szabadidős tevékenységnek a jövője az így szerinted hogyan nézhet ki, és ebben a Decathlonnak milyen szerepe lehet. Akár olyan relációban is, hogy itt azért a digitális tér, a virtuális valóság azért a sportba is már bekúszva teret szerzett magának, és nem csak a kosárlabdapályák meg a focipályák világában zajlik más sporttevékenység.
Igen, induljunk szerintem onnan, hogy ma Magyarországon nagyon kevesen sportolnak, ténylegesen aktívan. Tehát különböző felméréseink vannak erre.
Versenyszerűen vagy?
Bármilyen szinten. Tehát, hogy hány százaléka végez. Van egy olyan kutatásunk, amikor azt mondjuk, hogy fizikai aktivitást, és akkor ez jó, mert ebben benne van az, amikor Pista bácsi biciklivel megy a boltba vidéken, és akkor ez fizikai aktivitásnak minősül, de ő ezt nem tekinti sport tevékenységnek, mégis egy sporteszközzel hajtja végre. Ez a szám, ez magasabb. Nem éri el egyébként a 60%-ot, de hogy ez magasabb. Mint amikor azt a kérdést tesszük föl, hogy rendszeresen folytat-e fizikai tevékenységet, sport tevékenységet valaki. Ez brutálisan alacsony. Ugye a top listákon szoktunk lenni, ugye a dohányzás, alkoholfogyasztás, szívinfarktus és egyéb.
És öngyilkosság.
És öngyilkosság, igen, tehát ugyan pozitívan menjünk a vége felé a beszélgetésnek. És a fizikai aktivitás, az egészségünknek a megőrzése az egészen más prioritást élvez, de ebben van egy látszólag látható tudatos váltás, és szépen lassan megyünk abba az irányba.
Mármint, hogy pozitív irányba.
Pozitív irányba, igen, igen. És nekünk ebben van szerepünk, abban, hogy elérhetők legyünk árban, termékekben, fizikailag, online, és így tudjunk hozzájárulni ahhoz, hogy...
Hogy lehet, hogy ebben van hatásotok is, nem? Ezt nem vizsgáltatok még? Hogy vajon mennyit tettetek ezért? Vagy tesz akár indirekt is a Decathlon ezért?
Ez egy újabb beszélgetésnek, ezt hiszem, egy témája lehetne, hogy tényleg a társadalmi felelősségvállalásunkon keresztül egyébként több száz iskolának újítottuk már meg a sport infrastruktúráját, meg óvodáknak. Tehát ahol a földön fociztak és futottak a gyerekek, ma már rekordtán és műanyag és modern borítású pályákon sportolnak. Kezdve innen, kezdve a sportrendezvényeinken át, az áruházak mellé telepített sport létesítményeinknek köszönhetően a termékeink minősége, életciklusa, ára miatt, igen, hogy hányan tudták elkezdeni az adott sportot, amit korábban nem tudtak volna a Decathlon nélkül, mert mondjuk, ha veszünk lovaglást, teniszt, golfot, amelyek ugye írtó extrém drága sportágak, dekatlonos felszerelésekkel, itt a belépő küszöb az...
több lett.
Igen, talán. Az sokkal közelebb van.
Egyáltalán nem is nagyon van rá kereskedő vagy áruház Magyarországon, és csak szinte nálatok vannak ezek a termékek, amik ki lehet próbálni, meg lehet nézni.
Igen, igen, de ugye ezek nagyon érdekes sportágak, mert adott esetben néha még azt is mondjuk, hogy egy picit talán sznobok, tehát hogy nagyon kevesen akarnak mondjuk teniszezni elkezdeni az ártengó felszereléssel, ütővel, mert hát az...
Én azzal kezdtem, az jelentem.
Én is, de hogy aki régóta teniszezik, akkor azt mondja, hogy neki nem tudom, a Babola és egyéb más nagy világmárkák, a Wilson, amivel játszanak a nagyjátékosok, mert neki az kell, még akkor is, hogyha még a labdát se tudja átütni a hálón, de neki az kell, mint amivel a Nadal játszik.
Én is ilyen vagyok.
De ez tök jó, mert hogy magasabb az átlag kosár.
De például nagyon sok kezdőfutót látok a ti belépő kategóriás saját márkátokban elkezdeni futni, és csak utána veszi meg a 80 000 forintos SX cipőt, és legalább el tudja ezt kezdeni. Tehát, hogyha megnézitek, vannak ilyen kis szigetek a városba, Városliget, Margit-sziget, akik tele vannak sportolók, amatőr sportolókkal. És ez azért az elmúlt, nem tudom mióta, itt lakom Budapesten 15 éve, nagyon szépen növekszik.
Igen, és öröm nézni, tehát dekatlonosként egyébként azért ez tényleg egy ilyen szuper érzés, amikor elmegyek akár a gyerekeimmel, mert most már elég nagyok hozzá, hogy most legutóbb éppen együtt vettünk részt egy futóversenyen, és annyira jól látni, hogy mennyien futnak Kalenji, Kiprand felszerelésben, és akkor én is látom azt, hogy a munkának van értelme, és ez a lényeg szerintem egyébként, mert emiatt lehet tényleg motiváltan csinálni a dolgainkat.
Ezért hoztam be, hogy szerintem abban a trendváltozásban, amit itt finoman felhoztál, abban azért nyilván kellően szerénységgel álltál hozzá, de biztos, hogy nagyon nagy szerepe van a dekatlon jelenségnek, illetve annak, hogy ti itt vettek ezen a piacon. És az adásáin nem beszéltünk róla, de szerintem fontos kiemelni, a dekatlon grup szintjén is a magyar piac az egy jelentős szereplő az egyenletben, és komoly szereppel birtok abban, hogy a csoport az növekedni tud.
Igen, talán ugye ez különbség, és beszéltünk erről más egyéb olyan magyarországi leányvállalatokhoz képest más nagy multicégektől, tehát valóban mi nagyon fontos szerepet töltünk be a cégcsoportnak az életében. Nyilván nem az árbevétel az, ami a top országok közé sorol bennünket, hanem az az üzleti eredmény, amivel hozzá tudunk járulni a vállalatnak az érték növekedéséhez, és emiatt van is egy különleges szem rajtunk tulajdonképpen, tehát a Decathlon Magyarországnak a piaci részesedése, ugye különböző kutatásokban ez elérhető, ez ilyen 24% környékén mozog, tehát hogy egyeduralkodóak vagyunk a magyar sportszerpiacon. És ez nagyon-nagyon ritka, nagyon kevés ilyen ország van még Európában vagy a világon, decathlonos ország, Portugália ilyen, Románia, aki még ilyen nagyon erős, franciák tradicionálisan, de a többiek, ha Németországot mondanám, az ott még az 5%-ot sem éri el. Nyilván egészen más piac, de tök más szerepben vagyunk, és ez egy nagyon nagy büszkeséggel tölt el minket, igen, hogy itt ez a 18 év, amit itt végigcsináltunk, az komoly eredményeket hozott nekünk, meg a vállalat számára is.
És akkor visszakövetve, ahol indultunk, tehát a jövőképet, az hogy látod, akkor a sport iránti szeretet ebben az országban talán elkezdett valamennyire pozitív irányba mozdulni. Mi az, ami ebben nektek még lehetőség, vagy hogy látjátok magatokat fejlődés tekintetében?
Az, hogy ahogy mondtam, még mindig kevesen sportolnak, tehát ennél többen fognak, és a sportágaknak, amiről beszéltünk is, majd újabb...
Többen fognak?
Igen, egyértelmű, hát a többen fognak sportolni, nem csak bízunk benne, hanem megint csak azt tudom mondani, hogy ami megtörténik ugye Nyugat-Európában, az csak az időkérdése, hogy itt is megtörténjen, sokkal tudatosabbak legyünk. Nem gyógyszerekre, meg kórházi kezelésekre kellene költeni a pénzt, hanem a prevencióra, az egészséges életmódra, ez a táplálkozástól kezdve az egészséges, hogy is mondjam, ugye a well-being, tehát a munka-magánélet egyensúlya, a fizikai aktivitásnak a megtalálása, hogy odafigyeljünk a stressz szintünkre, a megfelelő alvásra, pihenésre, ezeken keresztül megy majd az út egy kiegyensúlyozottabb társadalom irányába, ami nekünk egyértelműen célunk a sporton keresztül. Tehát, hogy ebben abszolút tudatosan és biztosak vagyunk benne, hogy ez javulni fog ez a helyzet. És igen, ennek lesznek majd olyan új ágai igazándiból, amiről szintén ugye egy kicsit dumálgattunk már, hogy e-sport, van-e ezzel dolga a Decathlonnak igazándiból? Sporttevékenységnek nevezzük-e? És ennek is különböző válfajai vannak, és vannak, ahogy beszéltük, kiegészítő edzései, és abban valószínűleg nekünk szerepet kell vállaljunk, és nem zárkózhatunk el ezek elől, mert hogy egyszerűen lépést kell tartanunk azzal, amerre a világ megy. Bezárkózhatsz kereskedőként, de igazándiból Ahogy most egy francia kollega két nappal ezelőtt egy board meetingen mondta, hogy this is the beginning of the end, hogyha valaki így áll hozzá, tehát tényleg a vég kezdete, hogyha a piacvezetőként valaki azt mondja, hogy köszönöm szépen, én azt csinálom, amit eddig csináltam, és ez milyen jól működik, ott kezded el elveszíteni a pozíciódat, és ott kezdenek el rád jönni a többiek.
Hát láttuk már pár iparágban, és akár az online piacon is, hogy ez tényleg a végkezdete tud lenni, hogyha valaki hátradől a helyzeti előnyéből fakadóan.
Kíváncsi leszek, hogy valósítjátok meg az e-sportot, de majd erről adáson kívül. A vendégeinktől mindig meg szoktunk kérdezni néhány kérdést, egy villámkérdések keretében, úgyhogy ha benne vagy, akkor neked is feltennénk pár kérdést. Jó, az első kérdésed, mi a kedvenc sportágad a focin kívül?
Síelés.
Síelés? Hogy jött a szeretete?
3 éves voltam, amikor anyukám megtanított a normafán síelni, és nem volt rest a bátyámmal minket fölvinni ott a fogaskerekűvel, és ott elsajátítottuk az alapokat, és ez nekünk a családunkban egy nagyon-nagyon komoly hagyomány volt, hogy minden évben elvittek minket a szüleink, és síeltünk legfőképpen Ausztriában, és én nagyon megszerettem ezt a sportot. Én azt mondtam, hogy ha egy pár száz kilométerrel nyugatabbra születek, akkor eszembe nem jut labdarúgással elkezdeni foglalkozni, hanem biztos, hogy versenyszinten szerettem volna síelni. Ez a szerelem ez megmaradt, és nagyon-nagyon szuper, hogy a gyerekek, 3 gyerekem van, 9, 6 és 3 évesek, és a 2 nagyfiú, ők már élvezhető módon és sebességben csúsznak velem, és a pici Hanna pedig most kezdte meg 1 hónappal ezelőtt a műanyagpályán az első leckéjét, tehát most, amikor megyünk majd...
Megkészültök akkor.
Igen. Tavaly már lécre tettem őt, nem volt őszinte a mosolya, mínusz 15 fokban szakadó hóvihar a hóesésben, 1800 méter magasan, de hogy elkezdtük, és tudom, hogy ez a következő 2 évben majd arra megy rá, hogy a Hannát tanítsam, meg hát az oktatók, de szuper dolog.
Wellbeing egyében levéve megint csak a focit, ugye ez gyakorlatilag örökérvényű kivétel lesz itt a beszélgetés során még. Mi az, ami igazán kikapcsol? Hobbi szinten akár, vagy bármilyen egyéb területen az életben?
Már láttam a mosolyt, mert van egy közös pontunk, ugye a kertészkedés és a fű mániája. Ez engem elkapott egy jó ideje, tehát én nagyon-nagyon képes vagyok kint ragadni a kertben otthon, és a feleségem szóvá is teszi, hogy kimentél egy 10 percre, és 3 órája kint vagy. Mert hogy nekiállok ezzel foglalkozni, és akkor jó, mit kell csinálni, milyen tápot kell, hogyan kell homokot szórni. Most egy hengerkéses fűnyírót szereztem éppen be, mert hogy azzal mennyivel szebben lehet csinálni a vágási képet, tehát hogy ez az, ami végig, ami elvisz. Tehát ki tudsz szakítani egyébként abból a mókuskerékből, amiben benne vagyunk minden nap.
De ha már ezt választ, attól is éppként örülök, de nem voltam benne biztos, hogy ez lesz az. Ültünk egy étterembe a Gergővel, és éppen arról beszélgettünk, hogy te is szóltál homokot? Igen, én is szóltam homokot, és elmentettük a pincét. Nem igazán értette, hogy miről beszélünk.
Ja, hogy kódnyelv vajon?
Igen, hogy kódnyelve, de nem volt kódnyelv, mind a ketten éppen akkor tájtszortunk homokat a fűre, hogy megindítsuk a szezont.
Igen, de ennél kemény, amikor azt mondod, hogy te is füvezel, és akkor igen, úgy megy el a pincél.
Az meg a másik, így van.
És akkor viszont ő is. Na mindegy, kicsit izgalmasabb kérdés, melyik a kedvenc sportmárkád?
Hát ugye a Decathlonon belül lesz nehéz így megfogalmazni.
Ugye vannak saját márkáitok, meg vannak a klasszikus nagymárkák. Melyik a kedvenced?
Igen. Ha itt kellene választani, akkor egyébként, hogyha Decathlonosok közül kell mondani, mert ott van érzelmi kötődés, és kedvenc, az szerintem mindig az érzelmi kötődésnél kezdődik, akkor pont a síelés miatt, meg a foci miatt a Wedze és a Kipsta. Tehát ez az a két márkánk, ami a Wedze kifejezetten nagyon-nagyon magas szinten van, tehát én tetőtől talpig Wedze cuccokban síelek, tehát a sílécem is, és a sícipőm, bocsánat, az nem, de a sícipőmet leszámítva mindenem Wedze, és brutálisan jó módon szolgál ki a hogy is mondjam, ilyen rosszabb körülmények között is, és ugyanez igaz a Kipstára is, és most már eljutott oda a Kipsta, hogy futballcipőt és labdát is olyan minőségben tud gyártani, ami korábban egyébként őszintén nekem nem felelt meg az igényeimnek, de
közös nevezőn vagyunk.
De most már van, tehát van olyan stoplis, amiben játszom, ami tényleg szenzációs, és azt gondolom, hogy fölveszi a versenyt bármelyik top márkának a legmagasabb árkategóriájú cipőjével. Nyilván mindezt olcsóbban, tehát hogy mondjuk ez egy 35 ezer forintos belépő szinten érhető el, és mondjuk a labda tekintetében is pont most vittem el a csapatba, ahol én is játszom azt a labdát, amivel a francia első és a másodosztályban játsszák a meccseken, tehát ezek Kipsta labdák, és megszólalásig hasonlít a legnagyobb világmárkáknak, ugye a Nike-nak, meg az Adidasnak a top labdáira. És szoktuk mondani, hogy ha a Bappénak, meg a Messinek jó volt, meg jó, akkor valószínűleg nekünk is jó lesz itt a magyar mezőnyben.
De ugye ők még nem választhatnak labdát, mert a szövetség határozza meg. De talán ez egy ilyen ritka kivétel, amit nem mondhat meg egy Messi vagy egy Bappé.
Igen, ez igaz, ebben nincs választásuk.
Oké. Mindenkit meg szoktuk kérdezni, mi a kedvenc könyved vagy podcast, amit ajánlanál a hallgatóinknak?
A standard válaszomat fogom mondani, Steven van Belegem, ő egy belga úriember, és ő neki nagyon sok könyve van, most is van egy friss könyve, amit tervezek megvenni, de ez egyik, amiből én nagyon sokat tanultam mindsetben, és nagyon sok gyakorlati példában, ez a The Customer the Day After Tomorrow. Ez a könyve egyébként elérhető neki is podcastjai és mindenféle blogja. Ő az, akit én egyébként követek, mert van weekly update-je. Tehát tök szuper, mert hétfőnként, amikor megyek be a munkába, akkor benyomom a Stevennek a weekly update-jét, és akkor marketing and technology témában tényleg 5 perc alatt igazándiból helyre tesz, és tudom azt, hogy mi történt a nagyvilágban.
Na, köszönjük, belinkeljük a podcastjét is, meg a könyveket is tőle, hogy tanulhasson belőle más is. Utolsó kérdés pedig talán megint csak ismerős lesz, kit ajánlanál a podcastbe vendégnek, és mit kérdeznél tőle?
Gondolkodtam egyébként, de konkrét névig nem jutottam, de nem tudom, hogy ez mennyire megoldható. Én behoznék egy nemzetközi nagy játékost.
Tervezzük úgy, hogy nyugodtan mondd.
Tehát nem tudok nevet mondani, mert hogy nincs meg konkrétan, de hogy tényleg van olyan játékost, aki akár nincs is a magyar piacon, hanem óriási eredményeket ér el, és akár akkor a magyar piacról való véleményét kérdezném meg, hogy adott esetben ő ebben mit lát, vagy mi az, amit nem lát, ami miatt esetleg nem lép ide. Tehát az Amazon az egy nagyon izgalmas sztori szerintem, hogy ők mindenki mondja, hogy ott vannak a padláson, vagy már a Spice-ban vannak, de hogy
10 éve,
igen, de hogy nem jönnek, és akkor itt nyilván mindenki a üléspontja, meg álláspontja szerint azt mondja, hogy hát nem éri meg ide nekik bejönni, meg nem tudnak, meg már milyen a piac. Azért megnézném azt a szituációt, amikor ők tényleg itt megjelennének egy valós logisztikai tevékenységgel. Tehát valami ilyen nagy nemzetközi szereplőt, vagy ugye most a legfrissebb a Temu. Tehát, hogy az, amit ők műveltek, és például pont a Vintidet hogyan nyomták le Angliában és Németországban 3 hónap alatt, az valami őrületes. Tehát, hogy valami olyan nemzetközi best practice, ami kicsit magasabb szinten tudná így, hogy mondjam, leírni azt, hogy mi az e-commerce business.
Könnyű feladat. Köszönjük szépen.
Bocsánat.
Igyekszünk teljesen, hogy Jeff Bezos-t leültetünk, hogy mikor jön be a magyar piacra. De meglátjuk. Gergő, köszönjük szépen, hogy itt voltál. Nagyon élveztük a beszélgetést.
Köszönjük szépen, igen.
Köszönjük szépen.
És kedves nézőink, hallgatóink, kövessetek minket a csatornáinkon, kommenteljetek, hogyha bármi kérdésetek lenne meg Gergőhöz, nyugodtan írjátok meg, és a következő adásban találkozunk. Sziasztok!
Sziasztok!
Ez volt a Vedd fel a versenyt podcast. Ne hagyd ki további adásainkat sem. További tartalmakért és inspirációért csatlakozz közösségünkhöz. Iratkozz fel adásértesítőkre, és kövess be a műsort kedvenc platformodon. A Vedd fel a versenyt podcast támogatója a Mastercard, a DKID, a DHL Express és a Boxy.